Nyolcadik fejezet. Vitam et sanguinem pro vice comite nostro. A városokban lakó nemesek nem jól érezték magukat. Mint a díszfenyőfák nem tudtak megélni, elvegyülve a cserfaerdőkben. A városokban lakó nemesek nem élvezhettek más jogokat, mint a polgárok. A város statútumai kötelező erővel bírtak rájuk nézve is, szóval a polgárok domináltak fölöttük, ezt pedig egy nemes ember kevéssége nem bírhatja meg. A nemes ember tehát jobb szeretett élni a falakon kívül, ahol nagyobb veszedelem és nagyobb szabadság volt. Hadi kalandok sűrűn kínálkoztak. A nagyurak az ő nagy dologtalanságukban mindig főztek valami olyat, amihez a kurta nemesek kardja kellett. Ezért aztán a falvakban szerettek lakni a hét szilvafa tövében, a parasztok közt, itt ők is urak. Az, hogy egy-egy nagyúr is lakott ott, mint például Görgőn Görgei Pál, az nem bántotta őket, sőt, inkább lendületbe hozta a lelküket, mivel hogy a nagyúr is csak olyan tagja a Szent Koronának, mint ők. Gyöngy az igazi gyöngy, ha olyan, mint egy mogyoró, vagy ha olyan, mint egy köles szem. Görgőn a bibók, fehér és vállai familiákról maradt emlékezés, akiknek némi földecskéik voltak a határban. Házuk alig különbözött a parasztokétól, csak éppen abban, hogy ámbitus volt rajta, mert az ámbituson való pipázás hozzátartozott a nemes ember legjobb ismertető jeleihez. A bibókok háza közvetlenül a Görgei kastély déli bástyájával szemben állt. Veszedelem idején, ha az ágyuk dolgozni kezdenek, a lőréseken át éppen a torkukba esik a bibók kúria, és úgy leszedik egy-két köhintésre, hogy vályog-vályogon nem marad. Bizony nagy ostobaság volt odaépítkezni. Nem csak én mondom, de mondták ezt a bibókoknak mások is. Csak hogy a bibókok erre is meg tudtak felelni, mutatván a címerük egy fára kúszó koronás mókus köriratát. Tunk ego vero ultra ero. Hogy hisz, akkor én is oda át leszek, vagyis a lőréseken belül, amiben gyöngéden volt kifejezve az örök hűség, az oligarha görgeiek iránt, mint egy átadva a pecsétgyűrűn és a címeren, az odatartozás és ragaszkodás fogadalma a következő ivadékoknak is. Azon a napon, mikor Lőcsén a bíró testét a ravatalra tették, körülbelül délfelé a bibók udvaron két fiatal suhanc, két bibók testvér egy fekete makrancos lovacskával vesződött, melyet mindenképp szerettek volna nyereg alá szelidíteni. Az öreg bibók annak ígérte közülük a lovat, aki meghódoltatja, de a horka, ez volt a kanca neve, Istentől elrugaszkodott, engedetlen állat volt, rúgott, harapott, ágaskodott, s a nagy ágaskodásban többnyire hanyat vágódott. A bibók fiúk mindent megpróbáltak vele, és rendre potyogtak le róla, ami csak olyan játék volt a nagy hó miatt, mintha valami finom dunyhára estek volna. A kopjás kis kapunál egy csomó kíváncsi ember, gyermek és öregasszony nézte a fiatal lovasok mulatságos erőlködését. Puff, már megint leesett a miska. Utcu most! Józsi ült föl. Hop-hop, vigyázzon, mindjárt beszalad az istállóba. Többféle megjegyzéseket tettek a kapunál ácsorgók. Alkalmasint háború lesz, vélt az egyik paraszt. Csak nem bomlott meg, hogy legyen. A bibókok nyereg alá szoktatják a lovukat, már ez csak jelent valamit. Honnan tudnák a bibókok? Honnan, morogja egy öreg béres, a pipája kupakját lecsattantva. Az ilyen nemes embernek megérzi a vére? Lám, például az enyém is mindig megérzi, mikor kell neki a köpülyöző vas. Noha csak akkor lesz háború komán, mikor ez a ló odaviszi a bibókok valamelyikét, akkorra ugyancsak hosszú üstöken ülhet a legfiatalabb csillagnak is. Már az igaz, hogy rakoncátlan egy dög, pedig olyan szelídnek néz ki, ha a vájunál látja az ember, hogy cérna szálon is el lehetne vezetni. E pillanatban különös vándor közeledett a kapuhoz, a lőcse felől vezető országútról letérve, s a kovács műhely melletti szűk közön lépegetve. Valami tarka női vikler volt a testén, a deréknél szíjjal szorítva össze. Hosszú haja kuszáltan hullott vállára a kopott báránybőr csalma alatt, melynek elől fölfelé hajlott a karimája. Csíkos tarisznya lógott a vállán, az egyik csizmája kását kért, és egy madzag által tartotta fenn a talp, a fejjel való összefüggést. A vándor lehetett, vagy 50 esztendős, erőteljes, brontesz férfi, az egész feje csupa szőr, csupa szakál, bajusz és szemöldök, és sok szőrből villogott elő két éles fekete szem, mint a hiénáé. A homlokon egy nagy széles forradás futott végig fél ívben, és a jobb fülnél végződött. A nyakában közönséges kötélen egy rezes fringia lógott verdesve, amint lépett, hol az egyik, hol a másik lábát. Az idegen ügyet se vetve a bámészkodókra, belépett a kapuajtón a bibó kúriára. Jó napot, kedves öcséim, mondá, meg sem emelintve a fövegét. Az egyik bibók, aki a horkán lecsúszott nyerget igazgatta, ki tudja már hányadszor, megütődve a kedves öcsém kifejezésen bosszusan pillantott fel, és látván, hogy a jövevény szót se várva egyenesen az ámbitusra lép és a pitvarnak tart, ahonnan zenei ütemre rotyogó ételek illata párolok ki a tűzhelyről rárival. Na, mit akarott? A jövevény elkacagja magát, és feleli színészies pátosszal minden szót megnyomva. Hát, semmi egyebet, édes testvéröcséim, feleségemnek fiai, csak meg akarom nézni egy kicsit. Éle még az édesapánk? Valami furcsát kezdett erre sejteni a nagyobbik bibók, és ott hagyván a nyerget meg a horkát lóolt be az idegen után a szobába, mi alatt a künlevő bámész népek, s a kastélybeli dologtalan cselédség, halván az idegen szavait, elkezdték azokat, mint valami különös lakatot feszegetni, és elméjük kulcsával nyitogatni. Azt mondja testvéröcsei. Hát talán egy öregebb fia is volt a bibóknak az első feleségétől, mintha hallottak volna ilyesfélét a faluban. De az idegen azt is mondta, feleségemnek fiai. Nem érti ezt az ember. Egy darabig vártak a kapunál, hogy majd kijön, mert érezték, hogy valami rendkívüli eset. Alkalmasint amolyan csatangoló katona lesz, vagy spion, aki mindenféle hazug ráfogásokkal férkőzik be a családokhoz. Na, majd kikergeti őt az öreg bibók uram a bikacsekkel, de bizony nem jött, az ki hiába várták. Sőt, a Józsi gyerek is bekötötte a horkát az istálóba, és ő is bement. A Miska gyerek ellenben kijött egy zöld kancsóval és a pincekulcsokkal. Hát mégis érkezett valaki, ők bort visznek be. Most még érdekesebbnek látszott az idegen megjelenése, hiszen olyan kevés nevezetes dolog történik a faluban. Szétszéledőben is furta az eszüket a nagy rejtély, míg nem a Kramacskó Mátyás háza előtt, a legelső öregasszonnyal, Vojka Mártonnéval találkozva, az egész fölszedett anyagot elejbe tálalták, mire az elméjének egy villanatából előrántotta az eseményt teljes egészében és rettenetes mi voltában. Szent Isten atyám, kiáltá a kezeit összecsapva, hisz az a bibók zsiga, aki a tököli csatákban elesett. De ha elesett, akkor nem lehet az. Ha elesett, hát felkelt, vágta ki magát Vojkáné. Ne zavarjátok az embert! Hányszor van az, hogy valaki ott marad a csatában, ellenség fogságában, aztán, mikor már régen holtnak hitték, egyszer csak megjelenik. Bibók zsiga az, ha mondom, megmerek ráesküdni, mert úgy van az, hogy zsiga úr már akkor házas volt, és a feleségébe, míg a táborozásokból hazavárták, egyre hiába várták, beleszeretett apránként az öreg bibók. A vén kecskének is jó a só, Zsigálni pedig akkoriban finom só volt. A mostani vice is Pán édesapja ura, aki ugyancsak nagy kujon volt és megnézte a szépet, Báltig ilyen sorrendben emlegette a görgői nemes családokat. Bibókné fehér vállai. No hát ezekbe a fehér vállakba beleszeretett az öreg Bibók, és miután tanúkholtnak állították zsigafiát, oltárhoz vezette Zsuzsi asszonyt. Két fiú lett a házasságból, és most, hogy Zsiga úr megkerült, mert itt süllyedjek el, ha nem ő az, csak ő mondhatta, amit mondott. Kedves testvér öcséim, feleségemnek fiai, éle még édesapánk. Szent Isten atyám, milyen hajmeresztő dolgok sülnek ki ebből, hát megkerült, hazajött, ó jaj! És ezzel megfordult, és mint a nyíl, egyenes nagy fejcsóválással és kéztördeléssel a Bibók portának tartott. Mariákné asszonyom, mert Isten vezeti az ő kiválasztottainak lépteit, éppen akkor készült el a herőcesütéssel, amelyből görgői szokás szerint gyermekágyban fekvő koma asszonyának, a kovácsnénak, abban a szent pillanatban vitt szép fehér asztalkendővel letakart tányérban kóstolót, mikor Vojkáné a kastélykapu mellett átment, a két jeles asszony majdnem egymásba botlott. Tudja, mi történt? Kérdezte mohó lihegéssel Vojkáné, egyszer s mind felelt is. Az történt, édes lelkem, hogy hazajött az öreg Bibók Vincéné ura, a Bibók Zsigmond. Mariákné nem mindjárt fogta fel a dolgot, bizonytalanul és várakozva tekintett Vojkánéra. Hát nem érti? Kiállta. Két hites eleven ura van most otthon. De hogy is nem értette Mariákné? Értette az mindjárt. Lángész volt ő ezekben. Hanem apránként szerette élvezni az így csemegét, kicsinke kanállal szedegetni ki a jót, nem pedig felhörpinteni egy húzamra. Két eleven ura, mondja. Vagyis a mostoha fia és az első ura, vagyis a fia a mostani urának, akinek ő a hajdani menye. Ugye így mondja? No hallja, ez valami irtózatos. Hát igaz lehet ez? Hát látta már valaki? Nem látta azt még senki, hanem én már tudom. És látni is fogom, most egyenesen oda tartok, mert ha nem láthatnám, talán meg is bolondulnék a nagy kíváncsiságtól. Mariákné is gondolt erre egyet. Kezében volt a herőcés tányér. Miért ne vihetné Bibókékhoz egy kis kóstoló ürügye alatt? A komámasszony pedig hadd várjon délutánig. Mintha összebeszéltünk volna, felelte Mariákné, én is éppen oda megyek, egy kis finom tésztát viszek a nemzetes asszonynak. Ú, szegény feje, mit fog csinálni? Karácsonykor egy pár fürt szőlőt küldött az urunknak. Bámulatos, hogy úgy megmaradt. Némely asszony tudja az ilyet eltartani. No hát gondoltam, kész kezet most, s ha nem vihetek is valami ritkaságot, legalább a jó szándék nyújtsa ki, ha csak a körmehegyét is. Együtt mentek most már Bibókékhoz, felfogván a szoknyáikat, mert az istállókból lefolyó trágyalé felolvasztotta a habat egy darabon, és pocsolyává változtatta. Vojkáné elhadarta útközben a részleteket, és figyelmeztette Mariáknét a pitvarban. Úgy tegyünk, mintha semmit se tudnánk. Hát tudunk valamit, szólt Mariákné, hiszen nem tudunk. Csak egy kis ártatlan beszélgetés volt köztünk, ennyi az egész. Amint benyitottak a hátulsó szobába, csak azt fűtötték Bibókék télen, figyelemre méltó jelenet bontakozott ki eléjük. Ott ült az asztal fönn kigombolkozva az idegen, a ludas kásástál előtt, melyből a máj darabokat halászta. Jó ízűen evett, csak úgy csurgott homlokáról a verejték. Szögletes arcának minden vonaláról elégedettség sugárzott ki. Nagy szakálla közepén egy vörös fonál jelezte, hogy az előbbi étel valami paradicsomos folyadék volt. Mellette ültek jobbról-balról a Bibók fiúk, a fiúk közt az öreg Vince hófehér hajával. Ő nem evett, csak a tányérjára bámult, és a reszkető ujjaival dobolt az abroszon. Bibókné asszonyom sehol se eleven, az almáriumnál a tányérokat törülgette, mintha a sírból kelt volna ki, olyan sápat, pedig egyébkor még helyre való asszony, ami nagy ritkaság, mert azt mondják, hamar elcsenevészedik a virág, ha penészes karóhoz kötik. Nyomasztó csend uralkodott a szobában, mindenkinek az orra vére folyt, még a kutya is mogorván feküdt, szétterpeszkedve az asztal alatt, és az elhagyított lúd csontokhoz hozzá se nyúlt. Bibóknét kínosan érintette a két nő látogatása, de csak meg kellett erősíteni a lelkét és szóba állni velük, ha már a föld alá nem süllyedhet. Bolykáné valami rostát jött elkérni kölcsön holnapra. Marjákné ellenben átadta a kóstolót az Alispán úr meghagyásából. Köszönjük alásan, felelt az asszony gépiesen, kiborítva a süteményt a saját tányérjukra, melyet az asztalra tett. Örülök, hogy úgy esik ennek a semmiségnek az elhozatala, próbálta a társalgást megkezdeni a ravasz Marjákné, mikor éppen vendégük van a nemzetes asszonyéknak. És egy fürkésző, de mosollyal vegyített pillantás lövelt az idegen felé. Bibókné azonban egy szót se válaszolt. Látszott rajta, hogy terhére vannak a látogató asszonyok. No, ez nehéz dió, gondolta Marjákné, de azért még nem adta fel a reményt. Az öreg bibók felé fordult. Meghagyta a tekintetes Alispán úr, hogy adjam át a nemzetes úrnak is szíves üdvözletét. Az aggastyán makogott valamit, amit nem igen lehetett érteni, de ahelyett váratlan helyről piroslott ki a siker. Az idegen nagyot húzott az előtte álló zománcos kancsóból, és így szólt, Marjáknéra szegezve a két vérbe futott szemét. No, annak a bőrében se szeretnék most lenni. Az Alispán urat tetszik érteni? Igen, Görgei Alispán bőrét értem. Pedig hely nem utolsó hely az ő bőrében lenni. Máskor elhiszem, hanem most nagyon fenekednek ellene lőcsén. Onnan jövök, olyan határozatokat hoztak ott ellene, hogy nem adnék a fejéért egy rész pityikét. Szent Isten riadt meg Marjákné, olyan nagyon haragusznak rá. De hát miért, Istenem, miért? Hát nem tudják, mi történt künn a vadászaton? Új évnapján csodálkozott az idegen, és csodálkozásában megint húzott egyet a kancsóból, majd odatolta öreg bibók elé vidáman. Igyék, atyám uram is, az ebugatta. Lesz, ami lesz. Nem érdemes azon búsulni, hogy én élek. De Marjákné nem hagyhatta a témáját, akármilyen érdekesnek ígérkezett is a másik. Hiszen tudjuk, jó uram, hogy ne tudnánk, de amit kegyelmed mond, én csak azt mondom, hogy rossz fát tett a tűzre. Incselkedett velük, egy kicsit szépítette Marjákné. Köszönöm szépen az olyan incselkedést, hogy agyon lövi a bírót, hiszen már úgyis 64 éves volt, csak nem akart talán örökké élni. Nagyot kacagott az idegen. Kentből jó Isten lett volna anyóka, mondá, s harmadszor is húzott a kancsóból, melyhez az öreg bibók hozzá se nyúlt. Könnyen bánna el a büntettekkel? Ó, pedig én buzgó keresztény vagyok, nagy jó uram. Igaz, hogy templomba nem járok, mert az ebédet kell főznöm. A tekintetes Alispán úr meg nem eheti a más főztét, hanem azért minden lefekvéskor, amit eloltom a gyertyát és leeresztem, megkövetem aláson a szoknyáimat, elmondom az én napi imádságomat, olyan az én lelkem, nagy úram, mint egy fehér galambé, de úgyis pártolom én a gonosz tetteket, csak az az egy hibám van, ha hiba, hogy a véremet is odaadnám az uramért, s ha már fenekednek ellenében a lőcseiek, százszor oda nyújtanám a nyakamat ő helyette. Tehát csak ugyan fenekednek? És mit akarnak, kérem, alássam? Azt majd csak magának, a vice ispán úrnak mondom, megfelelte Bibók Zsigmond, mert csak ugyan ő volt. Délután úgyis egy kis dolgunk lesz a színe előtt. Nem készül valahová délután? Úgy gondolom, itthon lesz. Marjákné nem folytathatta tovább a beszélgetést, búcsúzott és hazasietett, miután ott künn a sárga földig leszólta, hazaérkezett Bibókot. Utálatos egy ember. Olyat mutat, mint egy hegyi bunyik. A híres Jánosikot láttam egyszer, de jóval becsületesebb arca van. És még anyukának nevezett a szemtelen, pedig öregebb nálamnál. Ó, szegény bibókné, szegény bibókné! Elválván Vojkánétól, lihegve futott haza, hogy az alispánt értesítse a nevezetes esetről, és jelezze a rossz híreket, melyeket Zsiga úr lőcséről hozott, de már elkésett legalább részben, mert míg ő bibókéknál járt, az alatt a fiatal Görgei György érkezett meg a kastélyba Lóháton, s többiről hegyre elmesélte a lőcsén történteket és a városi tanács bosszút lihegő határozatait. Az alispán sápat volt, mint a fal. Bágyadság, kimerülés látszott a szemein és egész magatartásán. Amint figyelmesen hallgatta öccsét, szinte fölélénkült egy kicsit. Azt gondolod, az életemre törnek? Kérdé csendese. Azt nem mondhatom. Annyira talán mégse vakmerűek, hogy Szepes vármegye alispánjához merjenek hozzányúlni. Na nem azért jó lesz oda nem jönni, mert a szász nehezen bolondul meg, de egyszer megbolondul, hát nagyon megbolondul. Abban igazad lehet, mondta az alispán. Azt az örömet nem teszem meg nekik, hogy oda menjek, mert ahhoz nekem kellene megbolondulni, márpedig mégiscsak inkább ők bolonduljanak meg. Legokosabb lenne, ha bátyám uram elvonulna innen mondjuk, vagy egy fél esztendőre, apám uramékhoz Toporcra. Addig elpárolog a haragjuk. Hogy megszökjem? Nem, azt nem tehetem. Egyrészt azért, mert gazdátlanul maradván jószágom, mindenemet feldúlnák, tönkretennék. Másrészt nem tehetem, mert Görgeinek hívnak. Hát nem fér itt? Azt meg én nem mondhatom. Sőt, bevallom neked, hogy félek, de nem Lőcse városától. Ezek a falak elég erősek, s egy kicsint begyakoroltatom a jobbágyaimat, s egy pár jó zsoldost fogadok melléjük, akárki ellen is meg tudom magamat védeni. Akitől én félek, az a császár? Nem, az a kisbíró. Attól a kisbírótól félek én, öcsém, aki én bennem lakik, és aki már Káint is megbüntette annak idején, és azóta mindenkit, aki így vétkezett. Tegnap óta a hatalmában vagyok, és érzem a sújtó kezét. Mindjárt az első perctől kezdve elvette étvágyamat, álmomat, nyugalmamat, és ami egyebet a világból még meghagyott, az már igen keveset ér. Attól tartok, nagyon sötéten nézi a dolgot Pali bácsi. Megadom magamat sorsomnak, felelt az alispán rezignációval. Tudtam, hogy valami ilyes vége lesz egyszer szertelen heveskedésemnek. Küzdöttem ellene minden erővel, úgy látszik hasztalan volt. Görgei Pál tényleg már tegnap meg volt rendülve, mikor a visszaküldött hajdú meghozta a hírt, hogy a lőcsei bíró meghalt. Nagy nyugtalanság fogta el. Azok a titkos hangok szólították, melyek ilyenkor a falakból is kihasadnak. Este a félhomályban a Kramler bíró alakja látszott kilépni a szobaszögletből. Éjjel, mikor a szemét behunyta, legott jött a bíró, és leült az ágya szélére. Felkelt, felöltözött inkább, minden szobában meggyújtotta a gyertyákat, és úgy járkált fels alá egész éjfélig, elgondolván az eset következményeit. Majd leült az íróasztalhoz, és leveleket írt. Egyet Dezsőfi Károly referendáriusnak Bécsbe, másikat Necz Páli Juszt Mihálynak Budára, melyekben vázolta a közte és a lőcsei bíró közt támadt egyenetlenséget, és annak ilyen szerencsétlen kimenetelét, kérvén az illető urakat atyafiságos szeretettel, hogy az egyik az udvarnál, a másik a nádorispánnál adogassa be az esetet, olyan formában, hogy az valami főben járó kauza kriminálisnak ne tekintessék. Hiszen ha az a kis árva lányom nem volna, nem sokba tekinteném a halálomat sem végzi. De így kénytelen vagyok instanciázni kegyelmeteknél. Elég baj nekem, hogy az Istennél nem bírom elvégezni ezt a tettemet. Ne nehezítsék meg gondolteli fejemet a világi hatalmak, ő felsége és a méltóságos nádor ispán. Amilyen idők járnak, bizony még hasznomat is vehetik. N.B. Kramler bíró nem volt nemes ember. A két levéllel mindjárt reggel útra kelt Preston, ami egy kis enyhülést okozott neki. Azt hitte, ezzel körülbelül el van igazítva a dolog törvényes része. Arra, hogy Lőcse városa annyira élére állítsa a kérdést, nem gondolt. A macska fél Lőcsétől, nem én, gondolta magában, abban a hitben, hogy legfeljebb éles beszédek lesznek a városházán, vagy hogy egy deputáció verődik össze a főispánhoz, amelynek eredménye az lesz, hogy hosszadalmas pertraktálások után az alispán, mármint ő, egy sajnálkozó nyilatkozatot tesz a megyei közgyűlésen, mely a polgárok büszkeségét legyezgeti, és vagy 100 forintot izzad ki a városi kórházra, esetleg más célokra, ami viszont a kapzsiságukat elégíti ki. Ilyenben szokott a városok haragja elgőzölögni. Hanem az a határozat, hogy a város mindaddig gyászt visel, s hogy a Kramler bíró keze bebalzsamoztatván csak akkor temettetik el, ha rajta bosszút állnak, ez mégis meghökkentette. E hókusz-pókuszok neki is imponáltak. A titokzatosságban roppant erő van. Hogy mi komolyba veszi, eltitkolta Gyuri előtt, de látszott, hogy gondolatokba merül. Kezeit hátra rakva méri a szobát, és szemeiben némi élénkség gyúl ki. Az új irányból érkező veszedelem inkább felvillanyozta, mint sem leverte. Volt egy kis új táplálék a lelkének. Ellenséges mozdulataik ellen védekező mozdulatokat eszelni ki. Ez legalább szórakoztatni fogja. Hiszen mégiscsak szívesebben harcol szászokkal, mint kísértetekkel. És nem tudod, milyen terveik vannak? Nem tudom, Pali bácsi. A szászok nagyon tudnak hallgatni, de a közlékenyek volnának nekünk, megyei embereknek, akkor se árulnák el, amit forralnak. Mi csak annyit tudtunk meg a megyeházán, amennyit ők láttak szükségesnek nyilvánosságra hozni. Sokat érne, ha megtudhatnál egyet mást. Beszélj bizalmasan Grotkovszkival, az hű emberem, és a pálfalvi feleségének udvarol. Na, miért rezzentél úgy össze? Vagy talán te is, fiam, Brutus? Nem én, Pali bácsi. Elpirultál, imposztor, de én azért mégis elhiszem. Hát beszélj Grotkovszkival, ígérd meg neki nevemben, hogy szolgabíró lesz, ha valamit megtud az asszony révén. Pálfalvi papucs alatt van, s még a tanács titkait is kibírja belőle húzni az asszony. Különben is locsifecsi ember. Ha valami lényegeset megtudtok, staféta hozza, akár éjjel, akár nappal. Természetesen. Most pedig eredj, mutasd meg magad Marjáknénak, hadd lássa, hogy itt vagy. Talán még megszaporítja az ebédet valami kedvenc ételeddel. Egyedül maradván még egyszer átgondolta az eseményeket, s mit lehetne ellenük tenni. Nem lehetetlen, hogy haddal támadják meg a lőcseiek, rágyújtják a kastélyt, és kipörkölik belőle. A városnak ágyúi vannak, és rendes, begyakorolt őrsége, mely elég jól tud bánni a fegyverrel. Egy éjjel itt toppanhatnak. Ezeket az esélyeket görgette elméjében, mikor visszajött Gyuri. No, van már valaki, Pali bácsi, aki jobban tudja a történteket, mint én. Hol ki? Kiállt a mohón az alispán. Marjákné beszélt valakivel, aki most érkezett Lőcséről. Az az asszony aranyat ér, mondta az alispán. Hadd jöjjön be rögtön. Mondtam neki, de most nem jöhet be, mert éppen gyúr valamit, és a rántással is baja van. Az ördög vigye azt a rántást. kisvártatva bejött Mariákné, és elújságolta a bibók Zsigmond megérkezését, akit eddig holtnak hittek a faluban. A múlt éjszakát Lőcsén töltötte, és ott rémhíreket szedett fel. Azt mondja, egy rész pityikét sem adna a tekintetes úr fejéért. Különben eljön délután elbeszélni, amit tud személyesen. Bizony lesz vele elég baj a tekintetes úrnak, végezte Mariákné. Nem tudom, hogy osztoztatja meg őket egy asszony és két törvényes férj, az egyik a fiú, a másik az apa. Tudom, ilyen pörese volt még a tekintetes úrnak. Ismertem fiúkoromban ezt a bibókot. Már akkor is sokféle zsírral volt megkenve. Zsoldos csapatot szervezett csőcselék népségből, és hol tökölit szolgált, ahol a császárt, az szerint, ahogy megfizették. Különös, hogy most annyi év után megkerült, éppen akkor tette hozzá gondolatban, mikor ilyen emberre van szükségem. Életerős ember még. Valóságos vasgyúró. Tele van a képe forradással. Lógott az már talán akasztófán is. Küldj el hozzá a hajdút, hogy mindjárt ebéd után akarok vele beszélni. Most pedig lásson a tálaláshoz. Egy-kettőre megvolt az ebéd, csak ketten ültek az asztalnál. A patvaristáknak ma külön tálalnak a nagy ebédlőben. Az alispán jóval vidámabb lett, szemben ülvén öccsével gondűző Tokai mellett. Mindenről beszélt, csak az esetről nem, mintha elfelejtette volna. Emlegette, egy osgyámba készül húsvétkor a Rózát meglátogatni. De milyen nagy már, és milyen kedves leveleket ír. Majd felolvasok neked egyet délután. Akkor aztán elhallgatott, mintha a lelke levelek tartalmán éldegélne, mire lassanként elborult a homloka, és váratlanul így szólt Gyurihoz. És te mit tanácsolsz nekem ebben a dologban? Én? Melyik dologban? Ebben az emberölési slamasztikában. Gyuri elmosolyodott. Ó, Istenem, én tanácsoljak a vármegye legokosabb emberének. A maga ügyében, édesöcsém, mindenki szamár, de hát mégis. Hát én a mások ügyében is szamár vagyok, Pali bácsi. Mindegy. Mégis mondd meg, hogy mit tennél az én helyemben. Megmondjam. Kérlek. Hát én mindenek előtt lemondanék az alispánságról. Alispán nyugtalanul mozdult meg. Látom, igazad van. Tudnélik abban, hogy szamár vagy. Miféle bohóság lenne akkor vetni le a legerősebb páncélt magadról, amikor a legtöbb golyób is zuhog a melledre? Görgei Gyuri elvörösödött. Bántotta, hogy a nagybácsi úgy lehurrogta. No hát, én úgy fogtam, felvédte magát, hogy az alispáni tisztség nem éppen páncél, hanem gyönyörű köntös, mely nem egészen az illetői, aki viseli, egy kicsit azoké is, akik három évi tartamra a testére húzták, hogy benne ékeskedjék. És ha már most az a kilátás van, hogy a testemnek irányzott golyóbisok azt a szép köntöst is kitalálják lyukasztani, ami nem az enyém, hát egyszerűen levetem. Görgei Pál kezéből kiesett a villa. Ez az okoskodás homlokon ütötte. A hirtelen benyomások embere volt. Oda nyújtott a kezét öccsének. Úr vagy! Úri módon gondolkozol. Meggyőztél, kölyök, lemondok az alispánságról. És ezzel be sem várván az ebéd végét, csak az idegeinek engedelmeskedve, nyomban a patvaristák ebédlőjébe sietett, ahol vagy hat léhűtő úrfi vendégeskedett nagy zajjal, disputával. Egy öreg írnok, Morton Muki ült az asztal végén, azt töltögetett mindenkinek. Az alispán csak ritkán kívánta meg ezt az eleven társaságot, többnyire egyedül ebédelt. Megparancsolván, hogy mához két hétre össze kell hívni a vármegye nemességét Görgőre egy értekezletre, három csatlós vigye az összehívó leveleket a megye különböző vidékeire. Az öreg írnokot vállon érintette. Magával egy kis tanácskozásom lesz, Morton. Parancsoljon a tekintetes alispán úr. Jöjjön be a szobámba! Az öreg írnok elsápadt. Még olyan se történt, hogy az alispán bele tanácskozzék. Mondja, előbb csak egye végig az ebédet. Az öreg Morton Muki tehetséges ember volt, mint Skriba öregedett meg a szepesi alispánok oldalánál. Abban a nagy fejben annyi volt beraktározva, mint akár a rozsnyói káptalamban. Az egész akkori közigazgatási tudomány az öt ujjában volt beraktározva. Mellett olyan emlékező tehetséggel bírt, amely bámulatra ragadta az embereket. Hülye ember is volt, megbízható, nem korhely, nem kártyás, csupán egy hibában szenvedett, amelyért nem boldogulhatott, de ő azt nem sejtette, mert különben abba hagyta volna. Tudnélik, olyan szépen tudott írni, hogy messze földön emlegették. Állítólag a nádor ispán, kihez gyakran kerültek fel a szepesi alispán előterjesztései, vagy valamelyes aktái, zsebében hordozgatta, mindenfelé mutogatván, hogy mire viheti egy ügyes emberi kéz a betűvetés egyszerű mesterségét. A Morton Muki betűi élni, nevetni és csillogni látszottak a szép, komoly diósgyőri papírosokon. Olyas valami volt már az, amiről a szepesi alispán nem mondhatott le többé. Úgy tudta már azt az emberiség, hogy a szepesi alispán iratai a legszebb manuszkriptumok, mint hogy a rimaszombati csútorák a legjobbak, a kassai dóm a legszebb, a bécsi Szent István torony a legmagasabb, és a miskolci pácolt sonka a legízesebb. Szegény Morton Mukit nem lehetett onnan elvenni, örökös írnoknak kellett maradnia, pedig az eszére nézve akár konziliárus is lehetne, csak hogy arra sok ember találtatik, még ilyen skriba nincs több. Nem tudom én, mi lesz, egyszer neki is elkezd a kezereszketni. Alig, hogy megtörölte száját, félénken bekopogott az alispánhoz. Az alispán pertú volt vele abból az időből, amikor még ő is patvárián volt. Négy szem közt tehát, ahol nem megy a méltóság rovására, csak tenek szólította az öreget. Nem hallottál valaha valami Bibók Zsigmondról? Dehogy nem, felelte a skriba mindjárt első lélegzetre. Az egy idevaló görgői nemes, az öreg Bibók Vincének a fia. Mi történt vele? Meghalt még valamikor a tököli csaták idején. Biztosan tudod? Bizonyosan nem tudom, mert nem voltam ott, ahol meghalt, de azt biztosan tudom, hogy az utána kérdezősködő feleségének ezt feleltük, mint alispáni hivatal még a tekintetes Görgei János úr alispánsága alatt. Ne beszélj, de már arra persze nem emlékszel, hogy kiféle, miféle szerzett felesége volt. Dehogy nem. Hiszen én tisztáztam le az iratot. Krakkói asszony volt, hogy is csak valami Jaszenszkája Vanda. Hely, ha az az irat még megvolna. Alkalmasint meg lesz valahol a megyei levéltárban. Világosan emlékszem, hogy a krakkói polgármestertől jött a megkeresés, mintha most is előttem állna a pecsétje. Régen lehetett? Bizony van már, vagy 16-17 esztendeje, ha nem több. Akkor toporcon voltam az alispán oldalánál, és kérdést intéztünk illető Bibók Zsigmondra vonatkozólag az itteni szolgabíróhoz. Aki egyszerűen azt felelte, hogy Bibók Zsigmond meghalt, és a felesége máshoz ment férjhez. Az a szolgabíró én voltam talán. Nekem akkor felötlött a dolog, hogy miképp tudakozódhatik a feleség az ura után, ha tudja, hogy meghalt, és miképpen nem tudja, hogy meghalt, ha már máshoz ment férjhez. Ezért maradt meg az eszemben. És nem emlegetted azt előttem is valamikor, kérdezte az alispán. De bizony emlegettem egyszer mindjárt, amikor idejöttem, és a volt Bibók Zsigmondnét megismertem, igenis fölvetettem a kérdést. Na ugye? Mert homályosan derengett a fejemben, hogy erről az imposztor bibókról tőled hallottam valamit, de hisz ez, ha így van, egy kis bigámia, egészítette ki Morton. Ezt mindjárt akkor láttam. De mit kezdjünk a holttal, Patvart? Egyszerűen azt feleltük a krakkói polgármesternek, hogy meghalt. Na ugyan rosszul feleltétek, mert úgy hallom, él. Hogy él? Lehetetlen. De nem csak él, hanem meg is érkezett a faluba, sőt, ha nem csalódom a künhallatszó csosszogásokban, hát éppen itt van. A huszár lépett be jelenteni, hogy Bibók Vince van itt a feleségével, és kegyes bebocsáttatásért esedeznek a vice ispánus szín elé. Ketten vannak? Egy harmadik úr is velük van. Akkor én talán elmenjek, fordult az írnok kérdőleg az ura felé. Várj még egy kicsit, figyelmeztetni akarlak, hogyha még eddig nem szóltál, hallgass ezen túl. Terveim vannak ezzel a bibókkal. Mihelyt pedig bevégzitek a meghívók szétküldését, be kell menned Lőcsére, kikeresni a krakkói iratot a levéltárban, ha még megvan. Morton távozása után szerény kupogás és krákogás hangzott az ajtó előtt, majd a szabadra beréptek egymás után. Elől a fehérhajú bibók roskatag lábaival, melyek sötét-szürke botosokban végződtek, felső testét báránybőrrel bélelt, bekecsvette. Vékony vájus nyaka ellenben vörös-fehér-zöld színű harasztból horgolt kendőbe volt becsavargatva. Az aggastyán után a közös feleség tipegett, vörös csíkos nagykendőbe kötött fejéből, csak az ilyet szemei látszottak ki, és az orra. Kezében vékony kendőcskét tartott, melyel hol az orrát, hol a könnyes szemét törölgette. Legutolsónak következett Zsigmond úr abban a furcsa ruházatban, melyben megérkezett, csak a szabjáját hagyta otthon. Fesztelenül otthonosan lépegetett a csinos ősi képekkel díszített teremben, mintha örökké ilyenben mozgott volna az íróasztalig jutva, ahol görgeült, pökhendi módon előre lépett, és oda nyújtotta kezét az alispánnak. Ego sum, Sigismundus bibók. Az alispánnak azonban mind a két keze el volt foglalva, az egyikkel könyökölt, a fejét nyugtatva rá, a másikkal a csibukja szárát tartotta. Zsiga urat ez a hidegség megzavarta, némán merett rá. Roppant imponáló volt az alispán komoly, zordon nagy feje. Maga a megtestesült hatalom. Az öreg Vince úr lábait lassú reszketegség fogta el. Az alispán észrevette, és így szólt. Üljön le, bibók bátya! Kegyelmed is leülhet, ifjasszony! Ami egyszer s mind azt is jelentette, hogy Zsigmond úr maradjon állva. Az aggastyánt egy hatalmas köhögési roham lepte meg. Annak az ereje alatt lehuppant egy székbe. Nagy kínos csend következett. Az alispán várakozva tekingetett, hol az egyikre, hol a másikra. No, mi a szó? Kérdé végre. Mire hátra vetette a fejét Bibók Zsigmond, és nemes emberhez illő módon, latinul kezdte előadni az esetet, Görgei félbeszakította. Az öregek búzája kerül legelsőbben garatra a malomban. Kegyelmed, mondja, Bibók Vince, mi hozta hozzám? Az aggastyán láthatólag összeszedte erejét, megrángatta el a bekecsét, hogy jobban álljon. Megtörülte a száját a bekecse ujjával, aztán nyűszörgő gyenge hangon, mely szinte darázsdöngéshez hasonlított, ugyancsak latinul kezdte ecsetelni, hogy életének békésen evező csónakját, mely immár a végső kikötőhelyhez közeleg, milyen csapás és veszedelem érte váratlanul. És mi legyen az, kérdé az alispán gépiesen. Megérkezett a fiam, nyögte fájdalmas hangon. A fiam, akit holtnak hittem, s akinek a feleségét, amint azt tudja is a tekintetes Alispán úr, Isten és emberek előtt a hazai törvények szerint hites házastársamul vettem, s vele fiakat nemzettem a hazának és a dicsőséges nemességnek. Ez bizony baj, morogta az Alispán. De minthogy az ifjasszonyról is szó van, miért nem beszél kegyelmed magyarul? És mindenek előtt azt mondja meg, miért jöttek ezzel hozzám. Azért jöttünk, Rogó Humilime, hogy tessék köztünk rendet csinálni, rebegt az aggastyám magyarul, keze egy könyörgése téve össze. Egyenesen azért jöttünk, tudván a tekintetes Alispán úr bölcsességét, mindenekben való tökéletességét, szólt közben Zsiga úr mézes mázos hangot. Mert így egy percig se élhetünk egy fedél alatt, folytatá Vince úr hófehér lengehaját hátra simítva, s magyar szöveggel kiesve egyszer s mind a kifejezések előkelőségéből a népiesbe, azt se tudván, hogy melyik malac ki ökre. Az Alispán megsajnálta a reszkető aggastyánt, kinek arcán a kétségbeesés sötét lett, egy kis ravasz rést nyitott meg előtte. Tehát ez az úr fia kegyelmednek, szólt Bibók Zsigmondra mutatva. Tényleg ő a fia? Nézze meg jól! A véremet csak nem tagadhatom, megfelelte az aggastyán. Kegyelmed egykori férje, ezt kérde az asszonytól, ráismer? Ráismerek, mondá az rekedten folytott hangon, anélkül, hogy ráemelni a szemét. Alispán bosszúsan morzsolgatta a bajuszát, és Bibók Zsigmondhoz fordult. Hát hol volt annyi ideig? Miért nem adott jelt életben létéről? Hiszen csak az kellett Zsiga úrnak, hogy beszabaduljon a múltjába, kalandok, élmények vitéztettek színes birodalmába. Ugyan esett el a hazáért tököli zászlói alatt az eperjesi pázsiton. A környékbeli nemesek közül többen láthatták el estét, ott küzdött mellette a görgőre való Vállai Frici is, aztán Fehér Károly, Csemicki Gábor, Farkasfalváról, nem csoda, ha itthon halálát mondották. Ami azt illeti, nyilván eltemetik vala a halottak között, ha az egyik németnek, azok közül, akik a csatatér eltakarításával voltak megbízva, meg nem tetszett volna a szép rámás kordován csizmája, a lőcsei mikucska varta remekbe. És mielőtt feltették volna a sírgödörbe szállító targoncára, le nem próbálja húzni a lábáról. Ebben a nagy rángatásban a sajgó fájdalomtól egyszerre fölsziszent, s íme látták, hogy él. Így került a kórházba, s aztán a labanc sereghez. Ott volt kénytelen szolgálni évekig, míg alkalomattán átszökött Lengyelországba. Erre az időre esik a tököli betörése Erdélybe, amit halván lengyel nemesekből és vastgyúró paraszlegényekből csapatot szervezett, melyel sok viszontagság közt behatolt ugyan Erdélybe. De szerencsétlenül a kurucok helyett Heiszter kezeibe került. Majd évekig tartó fogságba jutott az olmütci várba, ahol egész idáig kuksolt, és legfeljebb a madártól küldhetett volna üzenetet, azt is csak akkor, ha a cellájában levő patkányok változtak volna át madarakká, s röpültek volna ki az olmos ablakon, egyenesen Görgő felé. A kapitány mindezt hosszan, szélesen beszélt el. Mindenféle kitérésekkel, mi alatt az Alispán hallgatta, és nem is tudván, hogy sok ebben a mesei elem. Inkább az ügy velején forgatta elméjét, s midőn Zsiga úr bevégezte a kurrikulum vítét, letette a csibukját csendesen. Az eset igen egyszerű, mondá jó akaratú szelítséggel, s mindhárman érdekfeszülten csüktek ajkain. Bibók Zsigmond előadása szerint csak azt állapíthatom meg, hogy semmi üldözendő bűnt nem látok. Kegyelmetek mind jó hiszeműek, tehát nem vétkesek, Dixi. Úgy, de atyám uram azt akarja, szólt Bibók kapitány, hogy a tekintetes úr döntse el, kié legyen az asszony. Sőt, mindnyájan ebben állapodtunk meg. Az alispán a fejét rázta. Ebben én ítéletet nem mondhatok, mert a házasságok az égben köttetnek, én pedig csak Szepes vármegyében vagyok, vice ispán. Az égben én semmi se vagyok. Az Isten szolgái talán tehetnek változást, de csak másokból, ebből nem. A törvény ebben az esetben világos. Az asszony azé, akivel előbb esküdött. Na, ugye mondtam, bizonykodott Zsiga úr diadalmasan. Az öreg Bibók szeme könyvbe lábadt. Ne vedd el tőlem a zsuzsát, Zsiga, te már elszoktál tőle, nyüszörögte ügyefogyotta. Ne menj el, Zsuzsa, ne hagyj el. Mivé lennék én te nélküled? Ó, tekintetes alispán úr, könyörgöm a jóságos szívéhez, ne engedje tőlem elvenni a Zsuzsit. Inkább odaadom mindenemet, térdre borulva kérem, tekintetes alispán úr, tekintse tisztességben megőszült fejemet, gyámoltalan öreg voltomat, tekintse azt, hogy a Bibókok mindig hű szolgái voltak a görgei nemzetségnek. Kihez menjek, hová menjek panaszra, én fölséges Istenem? Az alispánt mind jobban meghatott az aggastyán bánata. Vigasztalódjék, bátyám uram, de lássa, ami törvény, az törvény. Ó, jaj, miféle törvény, az tört ki az öreg. Isten asszonynak festitek ti földi hatalmasok, és egy vak bestia. Azt mondja a törvénytek, hogy az asszony a fiamé, holott most már körülbelül csak annyi köze van a fiamhoz, hogy egy pap egyszer beírta, mint házastársakat egy könyvbe, míg én velem, akinek két fiat szült, összefort úgy szólván egész élete. Ha nálam marad, a fiam elveszti feleségét, de ő még java férfi, könnyen találhat másikat, ha neki ítélitek, én elvesztem a feleségemet, és egyszer s mind fiaim anyját. Aztán én csak rövid ideig élek, egyik lábam a sírban, ő még visszakaphatja az asszonyt, neki megmarad a reménye. Nekem az sem marad. De én is szeretem ám a feleségemet, atyám uram ellenbeté, Zsiga úr nyegle hangon. Az én szívem sincs kőből, de mert atyám uramnak is engedelmes fia óhajtanék maradni. Igazán megbolondulni való, hogy mit tegyek. Mindig jó gyermekem voltál, s az öreg úr mécsese most már eltört, sírni kezdett, mint egy gyerek. Zsiguca, Zsiguca, legidősebb fiacskám, kívánj tőlem akármit, csak a Zsuzsit ne kívánd. A szeretett asszony pedig, akiért ez a versengés folyt, ott állott ez alatt, némán roskadozó inakkal reszketve. Szemeit lesütötte, s mereven nézte a padlón a téli napfény táncoló játékát. Nos, talán lehetne valami békés megoldást keresni, mond az alispán. De ezt nem a szepesi alispán tanácsolja, hanem csak Görgei Pál. Nem okvetlenül szükséges mindent a papok orrára kötni. Az eset végre is rendkívüli, nem lehet közönséges mértékben latolni. Kegyelmetek úgy élnek ezentúl is, ahogy akarnak. Kinek mi köze hozzá, hanem ez főleg attól függ, hogy az ifjasszony mit akar. Még eddig egyetlen szavát se hallottam. Ezért csak ki a színnel, halljuk. Az asszony sápadt arcát gyenge pír festette át, és még lejjebb húzta a kendőt az arcára. Legjobb lesz, mondá akadozva, legjobb lesz, ha a tekintetes alispán úr kivitet engem innen, lenyakasztat az udvaron, akkor legalább mind a két Bibó közvegy lesz. Ostoba asszonyi beszél, bosszankodott Görgei. Azt mondja meg tiszta szíve szerint, kit választana élettársul, ha például a törvény megengedné? Na miért nem felel? Habozva emelte rá lázban villogó szemeit. Nem merem megmondani. Úgy, ebben igaza lehet, jöjjön át a másik szobába, és ott gyónjon meg nekem, mint a papnak. Á, átvezette a szomszéd benyílóba, ahol nagy üggyel bajjal kihúzta Bibóknéból az igazi véleményét. A mostani uramat megszoktam. Hozzáöregettem. És a fiaimtól is szégyenelném visszamenni a régihez. Zolispán, ám bár tetszett neki az asszony elhatározása, nem bírta eltitkolni meglepetését. Soha se hittem volna, hát az öregecske még. Egy elhárító mozdulatot tett kezével az asszony, mintha vissza akarná kergetni azt a csók gondolatot, mely az Zolispán szavaiból volt kilépőben. Nem akarok én már asszony lenni, szólt elpirulva, és most szinte csinosnak látszott. Maradok, ha lehet, a gyermekeim apjával. Görgei szíve táján egy kis melegség támadt. Váltig lélek emelő látvány egy tiszta asszony. Ez a Bibókné legalább így festett. Hát majd valahogy úgy próbáljuk összeütni, bíztatta meg bizonyos szokatlan gyöngétséggel, aztán kiküldte a másik szobába, beszólítván helyette a két Bibókot. Nagy rábeszélő tehetsége volt. Világosan, tisztán tudta magát kifejezni, ami soha se tévesztheti el a hatását, és milyen segítség ehhez a nimbusz, hogy a legbölcsebb ember a vármegyén, a legjobb koponya. A hit ebben többet ér a valóságnál. Nemes atyám fiai, kezdé a barátságos lényébe öltözködve. Én csak azt mondom tanácsképpen, ha már a sors ilyen furcsa helyzetbe keverte kegyelmeteket, vágjanak hozzá jó képet, és ne vigyék ki a botrányt a véka alól a dobra. Ha a sors így intézte, nyugodjanak bele, mert az is bíró. És nem jó vele kikötni? Nagyon erős ökle van. Az asszony bevallotta nekem, hogy ő maga is a nyugalomra vágyik, és szívesen maradna a régi férje mellett. Hát beszéljék meg egymás közt most itt mindjárt. Aztán majd egy kis különbeszédem lesz Kendel Bibók kapitány. Bibók kapitány mélyen sóhajtott, az égre emelve szemeit. Pedig hogy szeretem ezt az asszonyt? De hallott, hogy velem akar maradni? Mondta gyermekesen dicsekedő hangon az öreg, szemei élénken csillogtak fel. Csak hogy az én jogos tulajdonom, ő vitatta a kapitánya mellére ütve. No, azt nem lehet egészen így mondani, vágott közbe Görgei, mert hisz az asszony, ha akarja, megindíthatja kegyelmed ellen a vállópert is, s föltéve, hogy helyes okokat tud találni, és talán tud, mert hiszen kegyelmed sem említett, hogy kolostorban élt volna. Ha esetleg tudakozódni talál valahol Lemberg vagy Krakó körül, ahová menekült, kiszámított ravassággal, mélyeztél rá sejtelmes tekintetét, kisüthet valamit. Zsiga úr összerezdent, és szelidebb húrokat kezdett bengedni. Mondja meg hát, abám uram, hogy hogyan akarja. Mondtam már, fiacskám, hogy a Zsuzsi nekem maradjon. Hát az ő kedvéért jöttem haza, fakadt ki Zsiga úr keserűen. Isten meg fog áldani, kedves fiam, felelte az öreg kenettesen, hogy a szegény apádat meg nem fosztod egyetlen istápolójától. Hogy Isten meg fog áldani az igen szép és biztató jóslás kegyelmettől, atyám uram. De a jóslásokból meg nem élek, hiszen látja rajtam, hogy üres zsebbe jöttem az a lerongyolódott ruhában. Hát mit kívánsz, mondd meg. Úgy gondolom, hogy ha ennyire ragaszkodik Zsuzsihoz, vigye őt a kisebbik házba, nem bánom. Az öreg elszontyolodott erre, szemrehányólag fordult a fia felé. Zsiga, Zsiga, hiszen te öreg szászt akarsz én belőlem csinálni. A szászoknál volt szokás két házat építeni egy telken. Öreg napjaira a kisebbik házba, melyet kőgőnek is hívtak, vonult a gazda, és átadta a mesterség vagy a gazdaság vezetését a legöregebb fiának. Zsiga úr kívánsága tehát egyenesen az volt, hogy a gazdai szerepet adját neki az öreg úr, ő maga meghúzódjék a kertben levő házikóba, melyet Bibó Gábor nagyapjuk, aki a család fénykorában viceszolgabíró és kutyagyerek volt, szeretőjének a szép vereshajú Kádár Ágnesnek építetett. Az illető perszóna ugyanis ide járt Lőcséről nyaralni. Sehogy se tetszett az öreg Vincének, hogy a birtokot kiadja a kezéből, kézzel-lábbal kapálózott ellene, már majdnem elmérgesedett köztük a szóváltás, akkor az alispán újra fölvétette velük a tárgyalási fonalat. Ne akarjon mindent, bátya! Meleg cipó, meleg kájha való kennek arra a rövid időre. Ezt kösse ki magának írásban. Értem, hogy jobban szeretne ifjú szász lenni, mint öreg szász, de ha már a fia ilyen áldozatot hozott, nyissa meg a markát kegyelmed is, és adja át neki a birtokot, kikötvén a tartást a saját és a másik két fia részére, naturálékban és pénzekben, mindaddig, míg majd halálával a rendes megosztozkodás bekövetkezik a kiskorú testvérekkel. Vince ura fejét vakarta. Nem lehet az, tekintetes uram, hogy már én ezentúl semmi se legyek. Nem bírom én azt megszokni. Siga úr elmosolyodott. Férje lesz a Zsuzsinak, hát az semmi. Hiszen az igaz szeretem, nem élhetek nélküle, de nem adok érte semmit, vágott a szavába gúnyosan a kapitány. Na úgyis jól van. Megrázta a vállait, és úgy tett, mintha kifelé indulna. Szegény Zsuzsi, téged ugyan kevésre becsülnek itt, dehogy hagylak itt, dehogy. Magammal viszlek a nagyvilágba, majd csak megélünk valahogy. Az öreg elérzékenyült, újra kibudjant szeméből a könny, míg homlokán nagy verejték csöppek gyöngyöztek. Hát nem egyeznek, megmondta az alispán, türelmét veszve, elmehetnek. Erre aztán megadta magát Vince úr oda nyújtványt kezét a fiának. Istennek is, Zsigus, légy hát te a gazda ezentúl. Eképpen végezvén átmentek a dolgozószobába, hol nagy szorongattatások között várakozott az asszony, hol az egyikre, hol a másikra nézett lázas szemgolyóival. Mind a két embere vidám volt. Zsiga Mórikával meghajtotta magát előtte, mímelvén az akkori nemes lovagokat. Megvan a kötés, mama. Ebben aztán az is jelezve volt, hogy kinek jutott. Ő azonban apróra szerette volna tudni, de az alispán másképp parancsolta. Maga már most menyecske, menjen haza, minden úgy lesz, amint akarta, de ezt előbb írásba kell tenni. Míg a kontraktust megcsinálták a patvaristák, az alatt az alispán kikérdezte Bibó kapitányt a lőcsei dolgok felől. Őtőle tudta meg azt az új adatot, hogy a bíró vérével miként kerített be Nuskorp szenátor uram egy darab területet az ő földjeiből, hogy azt a 100 privilégiumok alapján, mint véren szerzettet elpereljék. Oda fogom nekik engedni, gondolta magában az alispán. Zsiga úr szemfüles ember volt, azt is el tudta mesélni, hogy Nuskorb uram milyen királyi nyilatkozatra alapítja a jogigényét. Zsiga úr ott volt véges vége a karzaton tegnap, és mindent megjegyzett magának, mert Zsiga úr éles szemmel mindjárt felismeri a magot, melyből a viszályok és torzsalkodások teremnek. Zsiga úr mindenütt ott van, ahol ott kell lenni. Ma is éppen akkor ment a görgei földje mellett hazajövet, mikor a lőcsei hivatalos közegek is megjelentek, hogy körülkarózzák a vérrel szegélyezett táblát. Vagy nem szóról-szóra elmesélt a bohókás földfoglalás cinikus módját, miképpen hurcolták a megsebesült bírót hárman a nyitott sebével, és nyomogatták azt, hogy a vér szivárogjék, míg csak a lelkét ki nem lehelte. Talán meg se halt volna, kiáltott fel az alispán megkönnyebbülten. Nagyon is valószínű, vélte Bibók, hiszen a tanácsban is az volt eleinte a nézet, míg le nem nyomta az ékes szólás meg a kapzsiság. Az alispán arca fölengedni látszott, és majdnem vidáman kínálta meg székkel Bibókot. Üljön le, kapitány, és gyújtson rá, bizonyosan pipás ember. Aztán mondja meg nekem őszintén, milyennek tartja a helyzetet. Maga tapasztalt ember, tud ítélni a jelekből, a hangulatból. Zsiga úr nem sokat kínáltatta magát, sokkal szemtelenebb volt. Levett egy csibukot a pipatóriumról, belecsiholt a taplóba, azután elterpeszkedett egy széken, a lábait szélesen szétvetve, pöfékelni kezdett, s míg a nyírkos dohány meg nem gyúlt, hajsókálva a csibukot, egy árva szót sem mondott. Furcsa, jegyzé meg végre sercegve a foga közül. Hogy a kakas elalszik, ha hajsókálják, a tűz meg kigyúl. Nem erről kérdeztem, szólt türelmetlenül az alispán, akit kellemetlenül érintett a kapitány, konfidens modora. De éppen, hogy arról beszélek, domine spektábilis vicekómes, mert nem bírom egyszeribe eltalálni a lőcsei viselkedésről, hogy csak kakas berzenkedése, vagy pedig igazi tűz. Hát persze, ümmögött az alispán, és nem minden csodálkozás nélkül emelte szemeit a szólóra. Vagyis hagyni kell, és nem piszkálni, hogy elaludjék, ha egyszerű kakas berzenkedés, vagy pedig mozogni kell a parabellum civis pacem elve szerint, ha igazi tűz. Mivel ebben a lőcsei dologban éppen megfordítva jelentkeznek a következmények. Kapitány maga úgy látszik okos ember. A kapitány hunyorított bal szemével, mely jelentékenyen apróbb volt a másiknál, az arcidegnek valamely összehúzódása miatt, és színre is különbözött. Csak tud az ember egyet mást vonogatta vállát szerénykedve, mi alatt olyan füstöket eresztett ki, mint egy kanonoki kémény. Éppen azért vagyok kíváncsi, miképpen ítéli meg az esetet. Igazi tűznek tartom, mégpedig veszedelmesnek. Minden azon fordul meg szerintem, hogy ki lesz az új lőcsei bíró. Oda kellene hatni, hogy valami békés hajlamú tutyimutyi ember kerüljön a megüresedett székbe. Ebben van valami, gondolkozott az alispán fennhangon, és hova tovább nagyobb érdeklődéssel hallgatta a hazakerült kalandort. Ha Goznovicer lesz a bíró, mindenféle vakmerő merényletekre el lehet készülve a tekintetes úr, mert az kegyetlen vérszomjas kutya. Az arcvonásából olvastam ki, ha Nuskor találna győzni, az kavzsi, ragasz és erélyes. Képes arra, hogy bérgyilkossal vagy méregkeverővel tétessel az útból, mert ez a legolcsóbb és legkevésbé veszélyes mód. Legjobb volna, ha Mosztelt választanák. Jó lelkű, higgadt, okos ember. Kiegyenlítésekre hajlandó. Az alispán gondolkodott. Talán csak ugyan lehetne erre hatni gróf Csáki főispán vagy a tárnokmester útján. Majd így szólt. Nem gondolja, hogy esetleg itt Görgőn támadnak meg haddal? Nem hallott ilyesmit? Bibó kapitány vállat vont. Semmit se hallottam, de mindent hihetőnek tartok, oly nagy az ingerültség. Tudja, kapitány, mit gondoltam? Majd megtudom, ha megmondja a tekintetes úr. Van egy pár ágyum és egy csomó markos jobbágyom. Azt vettem tervbe, hogy minden eshetőségre nézve megerősítem magamat, legalább ideiglenesen, míg a dolog így vagy úgy rendben nem jön. És ebben főleg kegyelmedre gondoltam, halván ma megérkezését. Nem volna hajlandó egy kis 20-30 főnyi zsoldos csapatot szervezni? Csatangoló katonákból és lézengő nemesekből, tele van velük ez a vidék, akik fölesküdve szolgálatomra lennének a kegyelmed vezérlete alatt, és begyakorolnák hadifoglalkozásra most télen át a jobbágyaimat is. Hogy ne volnék hajlandó, kiáltott fel a kapitány örömtől mámoros hangon, hiszen a mesterségem. Tehát célszerűnek tartja? Olyan biztonságban lesz itt a tekintetes úr, mint a gyermek a Szűz Mária kötényében. És legalább felelünk, ha megtámadnak. Mit megtámadnak? Megeszem egész Lőcse városát. Mik a feltételei, kapitány? Kérdezte továbbá az alispán. Mert Clara Pacta, boni amici. A szokásos Zsolt, hiszen tudja a tekintetes úr, és mi is tudjuk, hogy Gavallérral, Görgeivel van dolgunk. Ami magamat illeti, hát mindenek előtt egy kis rangemelést kérek. Legyek ezentúl ezredes, ne kapitány. Ahogy akarja, kedves bibók, ezen átestünk. Azon felül csinos felszerelést kívánok, mert lehet, hogy a közönséges embert nem teszi a ruha, de a katonát bizony teszi. Van a ruhamagazinban sokféle, maradt a régi görgei bandériumoktól. Válasszon a kedvére. Aztán olyat lehet varratni a többinek is. Ha akarja, mindjárt oda vezetheti a kasznár. Az bizony célirányos lészen, mert szó, ami szó, nem jöttem haza fejedelmi pompában, úgyhogy még a falubeli kutyák is megugatnak ebben a gúnyában, mintha soha se láttak volna művelt embert. Hát megegyeztünk? Igenis, megegyeztünk. És amint a ruhát magamra húzom, az annyi, mint az eskü a zsoldosoknál. Bátor a hitet is lehetem. Akinek a ruháját viselem, ővé az éjjelem és nappalom, vérem és életem, míg a ruhája rajtam van. Görgei csengetett, és a kasznárját, Valkányi Sámuel uramat hivatta, aki nagy alázatosan állított be. Vezesse el ezredes uramat a ruhamagazinba, ahol egy katonaruhát választ ki. A magazin, vagy arzenális, mert így is nevezték, hátsó részében volt az épületnek, melyhez majd minden ős ragasztott valamit. Úgyhogy a leglehetetlenebb építési abszurdumok jöttek ki. Oly függeléke is volt a kastélynak, melynek, hogy az emeletére jussanak, előbb a pincébe kellett lemenni, és különböző alagutakon át eljutni az épület középső részébe. Ott felmenni a padlásra, mely véges végig nyitva volt, és ott ereszkedni le az épülethez ragasztott szárny első emeletére. Éppen ilyen körülményes helyen volt az arzenális, vagy csak a furfangos kasznár vezette ilyen cikornyásan a gyanús kinézésű óbestert. De ugyan melyik királynak az óbestere, hogy ne tudjon soha magától oda találni. Két terjedelmes szoba volt az arzenális, 400 története hevert itt. Öreg nyergek, íjak, penészverte lándzsák, ruhák, puskák, kardok, vasak, fibulák, pallosok, bilincsek, mindenféle kínzó eszközök a régi korból, nagy összevisszaságban. Nyalka banderisták ruhái, amilyenekkel lakodalmakra vagy ünnepélyekre jelentek meg, a régi oligarha görgeiek. Egy-két elfoglalt zászló se hiányzott. Az értékesebb holmik, úgy mondotta a kasznár, János úrnál vannak toporcon, mert ő az öregebbik. Hanem azért itt is akadt egy és más, amire vigyáznia kellett most Falkányi uramnak, egy-két ezüst kengyelvas, egy kis rubinköves buzogány, amelyet valamelyik 100 kómes görgei használt az Árpádok idején. Ezüsttel pikkelyezett nyeregtakarók, ezüsttel kivert kantárok. Volt egy színarany patkó is, mely a Szapolyai János lakodalmán, mikor Lengyel Izabellával esküdött, a Görgei Mihály lova lábán fény lett. A lónak természetesen 4 lába volt, bár lett volna több. Hát a patkónak is 4-nek kellene lenni, de elkallódtak. Darvasné vitte le egyet, János úr a másikat, a negyedik pedig állítólag már akkor a lakodalom napján esett le a lovacska lábáról. Ugyan jól járt, aki megtalálta. Valkány uram nem igen engedte szabadjára az ezredes urat, aki szédült, bódult a kedvére való látványtól, mert ő még a paradicsomot is bizonyosan úgy képzelte, hogy nyergek lúdingok, cifra tarsolyok, damaszkuszi pengék lógnak a tubafák ágairól. Részint körös körül a fogasokon lógtak a bandériumi ruhák, részint szuszékokban voltak elrakosgatva az egerek és molyok paráznasága ellen, kámforporral meghintve és dohánylevelekkel beborítva. Ezeket sorba kinyitogatta a kasznár. Tessék választani, óbester uram! Volt ott minden korabeli szabású ruhanemű, bocskai módi, betlen módi, leffentyűs kalpagok, vitézkötéses dolmányok, kacagányok. Görgei Márton pandúrjainak a világos, mágszínű csurapéi és kriszpinjai, mert ez a híres katona már pedzette azt, amit csak a 20. században vesznek észre a potentátok, hogy a kékbejátszó, mágszín posztóba öltöztetett csapat bizonyos nagyobb distanciáról láthatatlan, összefolyván a ruhaszínek a levegő színtelenségével. Hiába meresztené szemét a legélesebb látású figyelő az őrtornyokban. Zsiga úr sokáig válogatott nagy habozással. Éppen ahogy a mostani francia királyról, a napkirályról mesélik, bizony még Görgőre is eljutott a híra a kasznárhoz, hogy szinte egész délig nem tud felöltözködni határozatlanságában, ha a komor nyitja többféle köntöst tesz eléje reggel. Zsiga úr azonban végre mégis kiválasztott egy seregi színű dolmányt, finom morva posztóból, egy rókamálos bekecset, meg egy vörös nadrágot, amely egész térdig sárga zsinórokkal volt kiteremtettézve, és azt a kívánságát fejeztek, hogy mindjárt szeretné felhúzni a cókmókot, hát hagyja a kasznár úr egy kicsint magára. Balkányi uram ürügynek gondolta ezt, és kijelentette apperté. Már engedje meg a vitéz úr, de azt nem tehetem. Nem, ha tetszik, öltözködjék fel, de csak az én jelenlétemben. Bibókú kifakadt. Elnyag, kire lejzom át, hát kinek néz engem az úr? Így mer velem beszélni? Ezer szerencséje, hogy otthon hagytam a kardomat. Erre az indulatos kitörésre egy szót se válaszolt a kasznár. Leakasztott a falról két egyenlő, élesre fent kardot, és átnyújtotta az egyiket. Ha úgy tetszik, vitéz úr, én is voltam katona. Bibók ezredes megvetőleg legyintett a kezével. Na csak ne okoskodjék, nem akarom mindjárt vérengzésen kezdeni. Ahelyett, hogy átvette volna a kardot, hozzáfogott a rongyai lehámozásához, szélesen ide-oda dobálva őket. A kasznár azonban mindenre kiterjedő figyelemmel, nehogy elvegyüljenek a többi ruhák közé. Egy lándzsa hegyével nagy gonddal tologatta az egyes darabokat együvé, aztán felszúrta a lándzsára, és egyenként behányta a kája torkába, hogy később megégesse. Nem a szag miatt, mint utólag indokolta, mert az égett ruhaszagot nem szeretem. Nem is a ruhák csekély értéke, hanem az esetleges lakóik miatt. Zsiga úr ez alatt gyorsan magára szedte a kiválogatott ruhadarabokat, csak a sarkantyús, sárga csizmával, mely nagyon össze volt száradva, küszködött hosszabb ideig. De végre ez is sikerült a szokásos káromkodások ereje mellett. Dagadjon meg az előbbeni gazdád a purgatóriumban, ahol van. Kidüllesztél a mellét, és panyókára kapván a bekecsét is, békülékeny hangon kérdé, miközben kihúzta, illegette magát. Szép, mi? Egészen más ember lett kigyelmet. Az ördög se ismerné meg. Ha meghiszem, azt feleltenek édesen. De hát, ha még a sok mindenféle mohától megszabadíthatnám a koponyámat. Nézze csak, Amice. Nincsen valaki, aki fecskeröptiben lenyírná egy kicsit a szakállamat és a hajamat? Van bizony, az öreg Jóska. Ugyan legyen szíves, ha kiérünk ebből a labirintusból. Adja át nekem egy pillanatra azt a borbélyt. Ha, hát nem borbély az, hanem juhász. És hol tanulta a mesterségét? Hát hiszen mindig birkákat nyírt. Kasznár bácsi, úgy veszem észre, maga egy lucskos szájú, impertinens ember. Egyszerre fiatalnak képzelte magát a nyalga ruhában, és lebácsizta a nálánál fiatalabb kasznárt, kinek nyers modora bántotta, de egyszer s mind gondolkodóba ejtette. Ezzel az emberrel nem tanácsos kikötni. Leérve a kasznár elvezette a juhász házba, és a fizi miskáját rábízta az öreg Jóskára, aki egy-kettőre munkához látott a birkanyíró ollóval. Gondold meg, kivel van dolgod, ripakodott rá az ezredes. Halálfia vagy, ha megtalálsz szúrni, vagy ha garádicsokra nyírsz. Megijedt a juhász, vigyázott, olyan csínyán bánva az ezredessel, hogy egy sejem ürüvel sem különben, hanem sikerült is a munka, és amikor vége volt, maga is gyönyörködve nézett végig az átalakított koponyán. No, ezt megnézheti akárki. Az ezredes is meg volt elégedve, s porra valót kezdett keresni a ruhák zsebében, hát ha ott felejtett volna vagy egy petágot az előbbi viselőjük, ha nem bizaz, nem tette. Bosszantani látszott őt ez a körülmény, majd hirtelen felkiáltott, mintha csak most jönne rá. Ó, persze, hát a levedett ruhámban felejtettem az apró pénzemet. Hát addig is Isten áldja meg. Barátgaras, dörmögte a juhász kedvetlenül. Bibók uramra, mire visszatért az alispán előszobájába, már az apja se ismert rá, ki pedig türelmetlenül várta a kész írással. A kényes daliás katona, amit benyitott csörömpölő kardjával, önkéntelen tisztelettel állott fel a gyönge szemű aggastyán, mert valami nagy marhának képzelte, és mikor az a zsiga hangjával szólítá meg, hogy kész-e már a kontraktus, apám uram, riadtan nézett szét, honnan származhat a csodálatos hang, és nem látván semmi teremtett lelket a fényes öltözetű lovagon kívül, babonás remegés szállta meg. Míg nem a legvégén minden a legszebben kitudódott, s példás egyértelműséggel az alispán úr színe előtt aláírták a kontraktust, mely a birtok átadásáról és ennek fejében a családnak fizetendő vitalitumokról szólt. Azaz, aláírták volna, de minthogy a szerződésbe az öreg úr belevétette azt is, hogy Bibók Zsigmond, Flad Zsuzsanna volt felesége, ez idő szerint Bibók Vincéni asszonyom irányában semmi nemű igényt nem táplál, az alispán elszakította az írást. Mert azt mondja, a törvények és a társadalmi erkölcsök ellenére ilyesmit nem enged írásba tétetni. Az asszony nem olyan portéka, amely adásvevés céljaira szolgálna. Az asszony olyan különös ingatlan ingó, melyet eladni, sőt haszonbérbe adni se lehet. Minél fogva be kellett várni, míg a diákok még egyszer elkészítik az írást, melyben az asszonyról szó se legyen. Az ilyesmit másképp kell megcsinálni. Miért teremtett volna az Isten mozgatható szemidegeket az embereknek, ha nem azért, hogy azok tetszés szerint kinyithassák vagy becsukhassák a szemeiket? Ha Bibók Zsigmondnak nem kell az asszonynak meg nem kell Bibók Zsigmond, ellenben Bibók Vince nem élhet Bibók Zsigmondné nélkül, és ő is szívesebben marad Vince mellett. Miért kelljen három embert megnyomorítani, hogy a nagy moloch, a törvény jól lakjék? A régi magyar urak még másképp fogták fel az igazságszolgáltatást. Nem a könyvekben lapoztak, mikor az igazságot keresték, hanem azoknak az életviszonyaiban, akik az igazságért hozzájuk fordultak. Fiskálisok még akkor nem voltak. Az állami gondviselés még akkor nem volt olyan hóbortos, hogy szándékosan kreált volna kitanult mestereket, kik az emberek közt támadt egyenetlenségeket, patvarokat, melyeket neki az állami gondviselésnek hivatása gyorsan elsimítani, orvosolni, ibren tartsák, piszkálják, mélyítsék és sokszorosítsák. Még akkor másképp volt minden. A bírói székben rendszerint egy pátriárka ült, egy mérlegelő bölcs, egy hatalmas úr, és nem a paragrafusoknak egy sztrapszolgája. A törvény különben is gyarló volt. A kiszolgáltató jellemben józan eszű tekintélyek. Hát miért kellett volna a gyarló törvényt mindenképp respektálni? Azelőtt a bírák voltak jobbak, mint a törvények, tehát a bírák ítéltek nem a királyő fensége, hanem az ő saját nevükben, a saját eszükből. Azóta úgy látszik, a törvények jobbak a bíráknál, és minden megváltozott. De ezen a napon még azt hitte Görgei Alispán, hogy istenes cselekedetet művelt, megmentve egy öreg ember élet alkonyának nyugalmát, és megkímélve egy rokonszembes asszonyt, hogy egy gazember kezeibe jusson. Mert hogy Bibók Zsigmond mindenféle rossz zsírokkal van megkenve, afelől nem táplált kétséget. Egyben annak is örült, hogy az üllött embert, aki bizonyosan sok bajt csinálna majd a faluban nyugtalan vérével, a zsoldosok szervezésére használja. Hiszen éppen az az alapja a leleményes jó kormányzatnak minden erőt felhasználni, még a rossz indulatú erőket is, olyan szükséges dolgokra, melyekre alkalmatosak. Már a sáska csak elég pusztító istencsapás, és még azt is lehet jóra használni, mert zsákba szedve, megszárítva, pompás jó ízű csemege a baromfinak, s íme, az élelem pusztító, élelem növesztő, ez bizonyos, okos és körültekintő kezeléssel. Csalódott azonban Görgei Pál, azt hitt, hogy állandóan el lehet igazítani valamit, aminek a tengely egy asszony. A nap elmúlt szerencsésen, Bibó kezdedes látogatásokat tett Fehéréknél, Vállaiéknál, kényesen, begyesen lépkedett végig az utcán. Az egyik öreg parasztól, Kercel Gábortól megkérdezte állítólag, mert a tiszteletes úrnál is tett látogatást, hogy merre van a parókia, mire az megjegyezte volna nagy alázatosan. Ott, ahol volt, hiszen csak emlékszik rá Zsiga úr. Az ördög emlékezhetik minden apró ólra, felelte fennhéjázó, hogy minden szaváról szinte cseppegett a gőg. Volt mit beszélni a faluban. Hogy lesz, mint lesz. Roppant zűrzavar keletkezett. Némelyek azt állították, hogy mint rongyos csavargó jött haza Bibók Zsigmond. Mások esküdőzve, hogy mint a veres hagyma, hogy pompás ruhában jött haza, mint egy király. Csupa zsinór, csupa paszománt. Utálatos szörnyetek forradásos pofában, mondta az egyik rész. Gyönyörű szálember, akár a jegenye férfias sebb helyekkel vitézi arcát, magasztalta a másik rész. Tessék aztán eligazodni. Pedig mind a két rész igazat beszélt, az szerint, amikor látta. Kétféleképpen csak a saját asszonya látta. Este az idevaló nemesek mind visszalátogatták, mert az az igazi, otthon kell Bibókot látni, az a pikáns. Nagy összeröffenés volt hát Bibókéknál, az öreg Vince víg volt, boldog volt, madarat lehetett vele fogadni. Az egész frekvenciát ott marasztalta vacsorára. Váltik hajtogatta, emlegette, megjött a fiam, az elveszett fiam, igyunk rá egyet. No, erre aztán még jobban csodálkoztak. Nosza, hozzá kellett látni szegény Bibóknénak főzéshez, sütéshez. A vacsora alatt pedig az történt, hogy legalább Fehér Péterné esküszik rá, az asztal alatt Bibók Zsiga is váltig a Vállai Eszter özvegy Perle Pálné lábát nyomogatta. Az pedig ugyancsak tűrte, talán viszonozta is, lehet sejteni a következményekből, mert a jó borocska mellett olyan kedve szottyant a társaságnak, hogy az egyik Bibók fiú elszaladt a Görgeiék gazdasági udvarára, és felköltötte az öreg Jóska juhászt, hogy rögtön jöjjön a dudájával. No, lett erre olyan mulatság, tánc, hogy csak a hajnal harapt el a végét, Bibók Zsigmond pedig életre halára ropta a Vállaiék özvegy menyecskéjével, de egyszer a saját feleségét is megforgatta. Mindez olyan furcsa volt, különösen, mikor a feleségét rezegtette. A Bibók fiúk úgy néztek rá, mint az ugrásra kész tigrisek. Az öreg Vince pedig kacagott, és a kezével verte a taktust a dudaszóhoz. Minden jel arra mutat, hogy részeg volt, és nem tudta, hogy mit csinál. Éppen ezeket a már korán reggel összekapkodott részleteket, melyeknek útvesztőjében még nem bírt eligazodni, mesélte Marjákné a reggeliző Alispánnak, mikor a huszárki friss ivóvizet hozott be, jelentette, hogy Bibókné van az előszobában. Kivel van, kérdez Alispán meglepődve. Egyedül. Küld be. Bibókné belépett. De mennyivel más asszony volt most? Ki volt öltözve derekasan? Csak úgy ropogott, súlgott rajta a sok keményített szoknya. Sötét kék mentét viselt, filigrán ezüst kapocsal, a nyaknál medveprémmel. A fején pillangós főkötő volt, varrottas fityegőkkel a fülektáján. A tegnapi összetört teremtésnek se híre, se hamba nem volt. Egyenesen tartja magát, ruganyosan lép. Fiatalosan csikorognak a kis kordován csizmái, és szinte ringatózik hajlékony dereka a csípőin. Szelíd arcát, melyet a nagy kendő takart el tegnap, egy kis pirosság önti el. Teringette csak, talán nincsen kifestve, míg szomorú szemeiben a bánat helyett ma valami álmatag merengés. Mi út hozott az ifjasszony, kérdezte az Alispán nyájasan, miközben lopva nézegette, sehogy se bírván benne felismerni azt a szenvedő mártírt, akinek tegnap képzelte. Ha, bizony semmi jót, tekintetes Alispán, semmi jót. Össze vagyok zúzva, tönkre vagyok téve. Ugyan ne beszéljen, mondja inkább, hogy meg van reparálva, legalább 10 évet fiatalodott tegnap óta. Az csak látszik, egy kis színhez jutottam, felelte idegesen, az ajkaihoz emelt csipkés kendőt harabdálva, mint paripazablát, mert haragtól gyuladozik az orcám. Ugyan kire halakszik lelkem? Mindenkire, az Istenre, az emberekre, magamra, még a tekintetes Alispán úrra is. Álmatag kék, kis és zavaros, hisztériát eláruló, de okos szeme, mely csontos és mégis kellemetes, sőt, kecses arcát megvilágítá, szinte kacérkodón tapadt az Alispánra. Nem értem, miről beszél, hebegte a zavartan, csodálkozásba esve a különös nézés és a vakmerő hang fölött, mely szokatlanul hangzott a tegnapi siránkozó Madonna szájából. Kisemmisztek, kijátszottak, szerencsétlenné tettek, eltéptek az uramtól, hát eljöttem megmondani, hogy abból semmi se lesz. Tört ki az asszonyból, elementáris erővel a panasz vad forró beszédében életlüktetett és elfojtott szenvedélyek mámora. Görgei a fejét csóválta. Ennye, menyecske, miket csacsok itt össze? Hiszen azon rimánkodott tegnap, hogy mentsen meg az urától, értem, Bibók Zsigmondot. Mit tudtam én, hogy a lelketlen kutya mindjárt az első este kimutatja a foga fehérét, hogy szégyen szemre összeadja magát Vállai Eszterrel az özvegyel? Hiszen ismeri a tekintetes úr. Szép rozmaring, mondhatom. Nincsen abban annyi szemérem sem, mint egy mákszem. Ha látta volna a tekintetes Alispán úr, hogyan riszálta, kellemeztette magát, hogyan tapad hozzá, hogy sütött rá az a két nagy bögöly szeme, mint két tüzes vasaló, és nekem ezt látni kellett, annélkül, hogy jussom lett volna megtépázni, amiben pedig már nem egy ősszál is van, már mint a kontyát. Szila indulatos tépési mozdulatot tett a két kezével, miközben összeszorított ajkát, és megcsikorgatá a fogait. Nem lehet, megpukkadok, nem bírom tovább. Furcsa Isten teremtései az asszonyok. Tegnap nem kellett Bibó Zsigmond, mikor a hűsége még érintetlen volt az ifjasszony szemében. Most, hogy mással legyeskedett, mindjárt kell. Na hát most legyen az ember okos a maguk viselkedéséből. Bibókné a fejét rázta, csak úgy zörögtek, zizegtek a pillangós főkötő részpikkelyei. Már tegnap is tele volt az én életpoharam keserűséggel, elhiheti a tekintetes úr. Éppen csak ez a csöpp kellett, hogy kicsorduljon. Mert nem tudok én a kis házban meglakni, zsellérségben, földek nélkül. Több könnyet sírtam én tegnap, mint amennyit Szent Magdolna a mi úrunk Jézus Krisztusnak a sírjánál. Mindjárt elszállt az én jókedvem, mint az elhessegetett madár, mihet megtudtam a szerződés miben létét. Görgei a vállát vonogatta, arról én nem tehetek. Tekintetes úr mindent tehet, mert a tekintetes úr hatalma beborít mindent. Nem tudok rá módot, jó asszony. tudok én? Tessék elhivatni a bibókokat, és kimondani a szentenciát, hogy az asszony, mármint én, a földbirtokkal jár. Minthogy pedig a birtok a szerződés szerint a zsiga kezeiben van. Az alispán elmosolyodott, és közbevágott. Nem épület az asszony, édes lelkem, hogy az a földbirtokkal járna. Hogy lehetne olyat kimondani? Márpedig én nem zsellérhez mentem férhez, se koldushoz. Ellenveti az asszony hányaveti módon, egyik kezét a csípőjére rakva. Birtokos nemeshez mentem, annál is akarok maradni. Egyszerűen Bibók Zsigmondhoz ment. Zsigmondnak pedig alapjában nem volt földbirtoka, mert az apjáé volt. Úgy, de egyetlen fia volt az apjának, feleselt az asszony. Most pedig hárman vannak arra a csöpp tepertyűre. Igaz, incselkedett vele az alispán, kit immár mulattatni kezdett a lehetetlen helyzet. De ne feledj el, hogy a másik kettőt maga szülte. A másik kettőt, akik most már a sógorai is volnának. Nem bánom én, akárhogy is van, szólt a fejét lesütve némi röstelkedéssel. Ami van, Istentől van. Én nem vagyok az oka, de bolond se vagyok, hogy ne oda álljak, ahol a birtok van. Éppen csak ez az egy nem lehet, nevetett az alispán. Mert ha olyan ítéletet mondanék, föltéve, hogy jogom lenne hozzá, ami nincs, hogy azé az asszony, akihez a birtok jut, akkor most aztán igazán nem tudom, hová jutna az ifjasszony, mert most Bibók Zsigmondnál van a birtok. De ha az ifjasszony Zsigmondhoz akar visszamenni, amit kétségen kívül megtehet, akkor a birtokot rögtön visszaveszi az öreg Vince. És ha most ennek alapján megint Vincéhez kívánkoznék, akkor Zsigmond követeli vissza, mint törvényes feleségét. Az írás írás, azt a macska se kaparhatja ki többé, védte az asszony az álláspontját. Ott pedig az van, hogy Zsigmond kezeli a birtokot, neki engedte hát az apja. Persze, de az ifjasszony nála való maradása volt a föltétel. Arról az írás nem tud semmit, vágta vissza az asszony cinikusan. Ez láthatólag kellemetlenül érintette Görgeit. De tudok, én felelte nyomatékkal összevonván szemölgyeit. És igen csodálkozom, hogy hajlandó volna nem csak elhagyni a gyámoltalan aggastyán, de még gazdai mi voltából is kifordítaná. Csalódtam az ifjasszonyban, tegnap más formának mutatkozott. Úgy látom azonban, hogy az ifjasszony is csak olyan asszony, mint a többi. Hát már most csak menjen haza, és igazítsa el a dolgát a két férjével, mint a többi asszony. Úgy, ahogy tudja, én többet bele nem ártom magamat. Bibókné elhalványodott szólni akart, de Görgei leintette. A durva ellentmondás nem tűrő hangját használva. Elmehet Isten hírével. Marjákné a kulcsjuknál hallgatózott, de csak annyit bírt összefogdosni és nyilvánosságra hozni, hogy az alispán ingerült volt, és hogy Bibókné kisírt szemekkel távozott tőle. Hanem azért ez is elég csemege volt a görgői érdeklődő köröknek, kiket ekkora szenzáció, mint a Bibók eset, teljesen kiforgatott hétköznapi szokásaiból. Ember emlékezet óta nem volt még ilyen mulatságos tél Görgőn. Hát még ami jött. Bibók ezredes csak hamar összetoborzott egy pár léhűtő fickót a környékről a nemesi testőrség számára, akik Libériába bújtatva nagy szenvedélyeket kevertek fel a görgői menyecskék és lányok lelkében. Az ezredes a két mostoha öccsét is bevette az Ármádiába, kinevezvén őket hadnagyoknak. Mindez nagyban élénkítette a görgői életet, mert a vitézek eljártak esténként a fonókba, és szívesen emelték fel a fehér népek elejtett orsóját, mert az egész csak a sorrend dolga. Elesett orson kezdődik, és elesett asszonyon végződik. A görgei jobbágyai hadgyakorlatokra hivattak be vasárnaponként, ami roppant mulatság volt. A kastély udvarán folyt az exercírozás. Szenosz lama, szenosz lama, mert tót volt a vezérnyelv. Szalmás lábad, szénás lábad, amely látványosságra összecsődültek a népek. Kivált a szoknyába öltözöttek, nem csak az idevalók, de a szomszédos majorokból, Brásnyikból, Odoricáról, Piszarócról. és még ebbe sem merültek ki a görgői szép napok, melyekről sokat fecsegtek oda át Lőcsén az öntelt száz polgárok, halván a hadi készületekről egyet mást. Hát fél görgei uram, zsoldosokkal őrizteti magát szegény feje. Görgei most már vadászni is a felfegyverzett katonáival járt. Ennek a hírén is mosolyogtak a szászok mondogatván, azért ő mégis a markunkba kerül, hiszen itt van a megyeháza, az nem megy el utána, egyszer csak ide kell jönnie akárhogy is. Közeledvén a január 20-ára kitűzött érrekezlet egymás után érkezni kezdtek a vármegye nemes urai, ki hintón, ki lóháton, még olyan is akadt az öreg Tarnóci Ádám, aki ökrös szekéren bontatta be magát a nagy saraknak miatta. Jöttek a Dráveckiek, Kolacskovszkiak, Jekelfalusiak, a felső oroszlányi kisek, az Abhortiszok, három testvér, mindegyik öles ember. Ugyan anya volt, aki ezeket szülte. A Luzsénszkiak, Matyasovszkiak, Máriás Imre újbécsi kocsiján, Andreánszki Jób négy fekete csődörön, és kigyőzni valamennyit elszámlálni. Nyüsgött tőlük a kis falu, mint egy méh kaptár, mert az urak ugyan a kastélyban szállásoltattak el, de huszárokat, kocsisokat is hoztak magukkal. És ezek nem fértek már el az urasági épületekben, hanem a jobbágyok istálóiba helyeztettek el a lovaik és a kocsisok. A huszárok is szétosztattak a községbe, csupán az élelmet adta az uraság. Délben és este egy-egy ökröt sütvén meg a szabad ég alatt, a Sztrelnyi kék pajtája mögötti térségen. Ugyancsak ott főzték a juhusos kázsát a falu öregasszonyai, s egy-egy hordó bor is került minden étkezéshez az urasági pincéből. Elemében volt Bibók ezredes, ki a rendet tartotta fenn a vendégek cselédsége között. Mivel, hogy az utak járhatatlanok voltak akkoriban, és mindenféle akadályokkal küzdött az utas, épp úgy, mint a Rákosi országgyűlésen, szokás volt az e fajta értekezleteken egy-két napig bevárni az úton levőket. Nem volt az valami nagyon unalmas, csak egy kis jó bor kellett hozzá, és egy kis kártya. Hát az pedig volt Görgőn. Az alispánnak három szőlő jutott az osztálynál a hegy alján. Kártya meg hiszen minden nemesi háznál akad. De minthogy nem volt elegendő, külön küldöncöt menesztettek Lőcsére, hogy egy pár Tájfelz Gebedbuchot küldjön ki a gyuri gyerek. A ferbli még akkor nem volt kitalálva, hanem a fáraó és a bakkarát volt ismeretes. Szolidabb öreg urak a biribit játszották, vagy a passzedixet. A szepesi nemesség kiváltképpen a trente-unt és a krepet kedvelte. Svábia javíthatatlan Spíler nyaranta Olaszországba utazott, egy csomó tallért hozott haza, és egy új játékot. De vajon hol lehet most? Másodnap megérkezett Svábi is, meg a többiek, szinte többen egyel, mint kellett volna, és mégis kevesebben. Kevesebben azért, mert Görgei Jánosra vártak, pedig nem jött. S többen azért, mert Kvender uram, aki a múlt hónap elején kapta a nemességet, mint egy kárpótlásul, hogy a szepesi városok kiváltása iránti kérelme megtört a szepesi nemesség ellenzésén, beállított nyihót szekerén, parasztbundában, pedig a kutya se hívta. A magyar nemesség nem volt exkluzív intézmény. Nem Isten csodája, hogy még áll hazánk, mint a poéta énekli, hanem ennek az intézménynek egyszerű következménye. Jól kigondolták azt az ősapák, Isten nyugosztalja őket halóporúban. Ahol egy kis erő mutatkozott, akár értelmi, akár vagyoni erő, azt mindjárt felszippantotta a nemesség. Akinek sok esze volt, vagy sok pénze, azt bevették az alkotmány sáncai közé, kívül csak az erőtlenség maradt. Nem haragudott hát azért a nemesség, ha egy-egy új tagja támadt, mint ahogy a pók nem haragszik, ha egy kövér legyet lenyel. A kis Véznak Vendel azonban már régen ellenszembes volt a megyében, vagyonának eredete és a személyisége miatt, mostani megnemesítését pedig úgy kellett venni, mint egy pofont, mely éppen a szepesi nemességnek szól a bécsi burgból. Kvendel uram megérkezése tehát némi kedvetlenséget okozott. A házigazda mentegette is magát a bizalmasabb emberei előtt, hogy Kvendelt nem hívta meg, de ha már itt van olyan vendége, mint a többi, és nem szeretné, ha az ő házában megsértené valaki. Kvendel egyéb iránt maga se titkolta, hogy nem kapott meghívást, sőt, azzal állított be meggörnyedve és alázatosan. Értesítést ugyan nem kaptam, de mint új nemes embernek úgy gondoltam, nekem is jogom van részt venni az összehívott értekezleten. Görgei udvariasan mentegetőzött. Minden esetre ó bizonnyal. A diákjaimé a mulasztás, akik még a régi Lajstrom szerint állították ki a meghívó leveleket. Isten hozta. Hát magam is siettem hadarta nagy hajlongások közt, mert már túl vagyok a 60-on, erősen túl, és úgy érzem magamat a kutyabőrrel, mint a gyerek, ha új bicskát kap, alig várja, hogy használhassa, hogy már faraghasson vele valamit. No, itt nem sok faragni való lesz, mosolygott Görgei. Egy szó nem sok, de ezen kívül egy mukkot se árult el az összegyűltek előtt, hogy mi lesz a rendkívüli módon és időben összehit értekezlet tárgya, hiába faggatták mindenünnen. Kvendel apó bizony kellemetlen volt eleinte, még ha legalább kártyázni akart volna, hogy az urak megcsapolhassák egy kicsit, de nem állt kötélnek, hogy mit mondana a világ, ha ő, Kvendel, aki igazi királyokkal áll üzleti összeköttetésben, most papíros királyokra rakná a pénzét. Ez a dőfös megjegyzés még jobban ellene hangolta az urakat, hanem azután később, amikor egyiknek másiknak elnyerték a pénzét, egyszerre megjött a szerepe. Ide is, oda is egy kis parás kölcsön kellett, és olyan Gáspár bácsi lett belőle, mint a pinty. Meg kell adni különben, hogy az a bolond kutyabőr már egy pár hét alatt is kékített valamennyit a véren, mert a híres uzsorás minden obligáció és biztosíték nélkül menten eleget tett a felmerült bizalmas kívánságoknak, maga szaladt ki a kocsiához, kinyitotta a pokróccal befedett ládát, mely egyszer s mind ülésül szolgált, s a ládában levő csíkos tarisznyából előhozta a kért összegeket. De minthogy sokat kellett kiszaladgálnia, azt tanácsolta neki a fiatal Máriási. Legjobb, ha felhozatja Kvendel bácsi az egész ládát. No, az bizony nem lesz rossz, kacagott Kvendel uram, se nekem, se nektek. Bánja a szősz, küldjünk le érte valakit. Csak hamar felhozatta Bibóka katonáival, és odaállította, mint egy frigyládát a nagy zöld posztós asztal tetejére, mely a terem közepén nyúlt végig. Csodálkoztak, és nem értették, hogy miért nem lesz az nekik Vendelnek se rossz, hogy a láda fel van hozva. Este az is kisült. Kvendel uram vacsora után csak hamar elálmosodott, mire leakasztotta a zsebében zörgő kulcscsomagról a ládába valót, és beletette a zárba. No, én most már elmegyek lefeküdni, mert én már öreg vagyok, de nehogy felkölcsön valaki a teremburáját, mert azt én nem szeretem. Hát itt hagyom az uraknak a kulcsot, akinek pénzre van szüksége, vegyen ki magának, és írja be egy cédulára, hogy mennyit vett ki, nehogy aztán többet találjon visszaadni. Hanem azt nem ajánlom, hogy engem valaki felkölcsön, mert én ölni-vágni szeretnék, amióta vitézlő vagyok. Ez az ön gúnyolódás általános mosolyt csalt ki az ajkakra, a kulcs gavalléros otthagyása pedig hirtelen megfordította a közvélekedést. Nini, a kis Kvendel, hisz ez egy kapitális emberke, meg lehet azt szeretni. Kolacskovszki László a természetrajzból magyarázta, hogy a megnemesítés isteni bűverőt rejt magában, és éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint mikor a hernyóból, mely utálatos, pillangó lesz, amely tündöklő szép. Bíz ott reggelig folyt a kártya, másnap a reggeli után ló cserebere következett. Nagy élvezet az utána járni, hogy melyik lóban mi lakik, hogyan egyezik a párjával alakra, színre, vérre. Aztán kiválasztani a legillőbbet. A nyerő felek mi egyebet csináljanak a pénzükkel, ha két lovon jöttek, négyen mennek vissza. Ha pedig négyen jöttek, jobb négyet szereznek. A vesztő is csak abban regresszálhatja magát, ha valami ráfizetéssel elsütheti a lovait, és otthon azt füllentheti az asszonynak, hogy ezek a jobbak, és hogy ő fizetett rá. Volt hát alkudozás, próbálgatás, előszködés, cigánykodás, ami a ló csaklizással jár. E derék gavallérok, kiket hazug vagy léha beszéden nem lehet rajta kapni egy életen át, most összebeszélnek kéket zöldet, saját lovaik dicséretére, egyben leszólva velős kupec kifejezésekkel az idegenekét. Olyan ló ez, hogy csak beszélni nem tud. Minden tud ez, csak az ostor felől nem tud. Zabot nem eszik, és soha ki nem fárad. Nem járás már az, ahogy jár, hanem muzsika. Olyan a tartása, mint egy kastélyos kisasszonyi. Jámbor szelíd, lekvárt lehet főzni a hátán. Ez a megunt és elsózandó lovakról szól. Az óhajtottakról megfordítva hangzik az alkudozási frázeológia. Annyi hibája van ennek ahány éves. Érzi az egyik lábát. Nem lát ez az egyik szemére annyit sem, mint a Matuzsálem nagynénje. Úgy tartja a fejét, mintha összvértől lopta volna. Befogtak, kifogtak, átfogtak, ami mind gyönyörködtető látvány a lókultusz országában, a született huszárok és kocsisok szemében. Ki tudja, meddig tartott volna a rögtönzött vásár ezer apró bohóságaival, ha a házigazda el nem szólítja, hogy most pedig már lássunk a közügyekhez. Mire a született huszárok, kocsisok és kártyások egy karika csapásra átvedlenek komoly tekintetes karokká és rendekké. Görgely ugyanis a bátyját, Jánost várta. De miután ekkoráig sem jött, nem akarta az értekezletet ebéd utánra halasztani, tiszta fejekhez akart beszélni. A nagy termet ez alatt átalakították, kihordván a kártyaasztalokat, padokat rögtönöztek a helyükre. Csak a középső zöld posztós asztal maradt a helyén, e körül telepedtek le a négy lovas familiák. A többiek is elfoglalván helyeiket a padokon, Görgely rövid szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket, kik télben fagyban megjelentek az ő hívó szavára, s kiket meleg szeretettel fogadott, mint vendégeit. Most azonban arra kér, hogy ne tekintsék őt házigazdájuknak. Gondolják el az ő kedvéért, hogy semleges területen tanácskoznak. Vegyék úgy, hogy nem vendégei. Mi az ördög, lepődött meg hangosan az egyik. Abhortis. No, az bizony nem tesszük. Hoho, morogta Monoki Ferenc. Csak arra a fél órára, ameddig a konferencia tart, tette hozzá az alispán némi derültséget keltve. Az már más. Egyben indítványozta az alispán, hogy a prezidiumot foglalja el Luzsénszki Péter uram. Miért nem az alispán, mozgolódtak néhányan, hiszen ő a vármegye feje. Az alispán közbeszólt, és ám bár mosolygott, mégis baljóslatú volt, amit mondott, és lehangoló érzeteket keltett. Megengedem, de éppen azért kezdjünk a dologhoz így. Mert bizony mondom kegyelmeteknek, hogy előbb való most fejet cserélni, mint lovat vagy egyebet. Kezdjük hát el a kicserélést apródonként. Üljön csak felülre, bátyám uram! Úgy tudom, kegyelmed itt a legöregebb. A 80 éves Luzsénszki biccentett a kedves galamb fehér fejével. Nem vagyok én még öreg, ellenveté vidáman. Csak éppen az van benne, hogy a legrégibb idő óta tartózkodom itt ezen a rossz planétán. De ha mégis így parancsolja a viceispány uram, hát engedelmeskedem. Ezzel beült a díszes karos székbe, melynek támlájából két aranyozott hegyű lándzsa nyúlt ki. De nem lett volna magyar ember Luzsénszki Péter, ha dikció nélkül üli meg a helyét. Pedig hát akkor ki lehetne még magyar ember, ha a húsz sebbel borított aggastyán se volna az. Rágyújtott tehát a következő ózsdi elnöki megnyitóra. Nemzetes és vitézlő nemes társaim! Európa kereszténységének végőrző serege. A tököli háborúk idején egy zászló alatt szolgáltam vala a pogánysággal, akik egyéb iránt derék ellenség voltak, nagy kár, hogy immár elfogytak. Volt ezek között egy jó vitéz barátom, Hámen Bég, akit úgy szerettem, mintha testvérem lett volna. Ez mondta nekem egyszer, midőn mindenféléről beszélgettünk. Ti magyarok és keresztények okosabbaknak tartjátok magatokat nálunknál, pedig ti vagytok a legostobább emberek. Miért? Kérdeztem Hámen Bégtől. Azért, mondá ő, mert ha ti valakit meg akartok tisztelni a lakomáitoknál, hát a legcsúnyább, legöregebb asszony mellé ültetitek, holott a legszebb és legfiatalabb odaliszk mellett esik a legjobb, legcsiklandozóbb ülés, élénkderültség. Igazat kellett adnom Hámenbégnek, kinek mondása eszembe jön most, magamon tapasztalva, egy másik ilyen különös szokásunkat, hogy a legkomolyabb, néha főben járó értekezleteink vezetésére rendszerint a leggyámoltalanabb, szellemi erejükben is megrokkant öreg embereket ültetjük az elnöki székbe. Zajos ellentmondások. Nem tudom, mi lesz a mai értekezlet tárgya, de gondolom, hogy Vice ispán uramnak nagy és fontos oka lehet, ha minket ilyen időben, járhatatlan utakon mozdított ki csendes téli odvainkból. És bár csekélynek tartom magamat a tiszthez, mégis, mert nemzeti szokás, elfoglalom a helyet, melyet nem érdemeim szereztek, de csupán öregségem. Egyetlen száj lett az egész gyülekezet, és dőlt ki belőle a vivát. Egy patvariás diák behozta elközben az alispán rezes kardját, meg egy kis fadobozt, de csak a dobozt vette át, s letette maga elé a zöld asztalra. A kardot ellenben nem kötötte fel, visszaküldé. Erre felállt, és lassú, nyugodt hangon, kronológiai sorrendben előadta, miképpen keletkezett apró mustármagból a vármegye és a lőcsei nagyképű tanács közt az egyenetlenkedés. Miként mérgesedett el apránként izzó gyűlöletté a megyei nemesek és a városi polgárok érintkezésében. Ecsetelte a személyes torzsalkodást is a lőcsei bíróval, mely később őt, Szólót erős lelki felindulásában egy sajnálatos tetre ragadta ennek a most folyó esztendőnek első napján, amint talán hírből már hallották is. Tudjuk, hallottuk, felelték innen-onnan. Nem akarok mentegetőzni kegyelmetek előtt, folytatá, mert nem bíráim. Főképp Isten elé terjesztem ügyemet, ott a legkönnyebb a védekezésem, mert ő adta ingerlékeny természetemet. Egyszerűen a tényeket sorolom elő, hogy azokból levonjam a konzekvenciát. Lőcse városa, amint az előre látható volt, nem vehette közömbösen a megtörtént szerencsétlenséget, melyet szívemből szánok, bánok, sőt, annyira érzékenyen vette, hogy ez már meghaladja a természetes határokat. Ahelyett, hogy a felsőbb hatóságoknál emelt volna panaszt, ő maga akar bíráskodni. Én pillanatnyi fölhevülésemben estem bűnbe, ők a fölhevülésnek ezt a pillanatát mesterségesen akarják fenntartani. A bosszút lihegő városi tanács az ősnémetek borzalmas, sötét eszközeihez nyúlt, levágatta a bíró kezét, és csak aztán fogja eltemetni teste mellé, miután velem végeztek. Addig mindig inteni fog nekik a közszemlére kitett bebalzsamozott kéz, hogy még üres, hogy még nincs benne a válasz, mely a megtorlásról visz hírt a föld alá, a porladozó testtörzsnek. Szavának szárnya támadt, szemei lázban égtek, arca azonban egyre fehérebb lett, s a tömegben nyugtalan hullámzás támadt. Horánszki Dávid felkiáltott. Ebíjed meg a száztól! Hogy mennyire körültekintő a tanács, az a rendelete mutatja, melyel a bosszúállás gondolatát belevitte a lakosság legszélesebb rétegeibe, gyászruhák viselését tévén kötelezővé. Valóságos fekete város, mint a mesékben, dünnyögte kis Jób. Tegnap mentem arra, amikor a bíróválasztás folyt. A nép kün volt az utcákon, gyászköntösökben. Majd elkopik az a fekete ruha, vélte Svábi uram. Láttam én már karombarjút. Abhortisz Sándor megrázta a hatalmas ökleit fenyegetőn. A fekete városból könnyen csinálunk piros várost, ha ugyan vér folyik a százban, és nem aludt tej. Az elnök elégedetlen fejcsóválással követelte a csendet. Ugyan-ugyan, hát hallgassuk meg vice ispány uramat. Minek raknak kegyelmetek holmi mellékleteget az előterjesztéshez? Elég erős ember ő ahhoz, hogy beletegye, ami belevaló. Erre csak ugyan megszégyenelték magukat, és Görgei tovább mehetett egy mondattal. Ilyen körülmények közt tisztelt értekezlet, könnyen föltehető, sőt valószínű, hogy engem előbb-utóbb valamely rendkívüli baleset ér. No, azt szeretnénk mi látni, süvített közbe egy éles hang. Éppen ez az, folytatta Görgei, arra felé tekintve, honnan a kiáltás jön. Éppen ez az, amit a legerősebb indoknak tartok ahhoz a lépéshez, amelyre elhatároztam magamat. Ha Lőcseváros megtorolja rajtam a sérelmet, amely bírájában érte, pedig alkalmasint megtorolja, a tekintetes vármegye sem lehet alább való, majd a városon torolja meg a sérelmet, amely alispányában érte. Kérdém most, hová fog mindez vezetni, tisztelt értekezlet? Kivált, ha azután is folytatódik, mivel hogy a nagyobbra fölpiszkált tüzek nehezebben alusznak el, mint a kisebbek. Szomorú tapasztalataim vannak erre nézve a családi krónikákból, a viszálykodások, melyek a berzeviciek és görgeiek közt folytak az Árpád korban, s amelyekben mind a két család elgyengült. Ám ez csak két család volt. De mi lesz, ha egy vármegye és egy hatalmas város tülekednek? Mint ha már nem lenne elég rom és elég pusztulás ebben a szegény országban. Ilyen esetekben nem szabad az embernek elvesztenie a hideg eszét, s preventíve kell menteni, amit lehet. Én mindenek előtt a vármegyét mentem. Olyan helyzetbe akarván azt hozni, hogy ne legyen sorsomhoz semmi köze. Vagyis ezennel leteszem alispáni hivatalomat, és átadom a vármegye pecsétjét további rendelkezésre elől ülő Luzsénszky Péter uramnak. Ho-ho-ho-ho. Leírhatatlan káosz támadt. Néhányan felugráltak. Dű, ingerültség, ellágyulás, aggodalom, tűnődés rajzolódott az arcokra. Luzsénszky visszatolta a neki nyújtott dobozt, melyben a megye pecsétje volt. Összecseng ez a nemesség, mintha egy nehéz kő zuhant volna egy cimbalomra. Minden húrja nyög, kong, rezdül. Nem lehet az, no, csak az kellene még, vonja vissza. Fölpattant erre, mint a megsebzett tigris, Dravecki Imre. Kevés szavú, de nagy tekintélyű. Primipilus, és lassan helyreállott fegyelem közt mondá a következőket. Nem osztom az előttem szóló érdemes alispán úr szavait. És ha osztanám is az eszemmel, nem oszthatom szívemmel és a lovagiasság érzéseivel. Ő kegyelme a megyei nemesség érdekeinek buzgó szolgálatában, megengedem, elhirtelenkedve cselekszik. De mi érettünk háborog fel, akkora hullámokban indulatja. A mi bosszankodásunk neveli az ő haragját a kitörésig, ha nem lett volna a mi élünkön, talán meg sem érinti ujjával azt a végzetes puskakakast. És most ő, aki előttünk járt, mikor ezt elkövette, azt kívánja, hogy mi ne legyünk a háta mögött, mikor ezért a veszedelem környékezi. Nem oda Buda tekintetes vitézlő uraim! Ha vicispány uram nemes ember tud lenni, aki elszakítja magát mi tőlünk, hogy a gondjaiban ne kelljen osztozkodnunk, engedje meg, hogy mi is nemes emberek maradhassunk, akik az ő háta mögül el nem mozdulunk. Gondolják meg kegyelmetek, és gondolja meg ő is, hogy milyen dicstelenség lenne ránk nézve, ha őt magára hagyva, mintegy a saját fejünket eleve vágjuk le, mert az a lőcseieknek nem tetszik. Ám jöjjön, aminek jönnie kell. de én ezt a lemondást nem fogadom el. És ha nemes atyám fiai elfogadnák, Isten engem úgy segéljen, legottan kiköltözködném ebből a megyéből, és elvitetném minden poraikban őseimet is, akik itt többé nem tudnának pihenni. Lelkes éjjel zúgás követte szavait. Éjjel, Dravecki, éjjel, Görgei! Egy halálunk, egy alispánunk, kiáltott fel Monoki, mire megint új viváltozás tört ki, amint ez már szokás a gyülekezetekben. Görgei kemény arcvonalai láthatólag meglágyultak, és szemeinek szapora pislogása azt jelentette, hogy alattuk valahonnan könnyek kívánkoznak fel, és azokat a szemgolyók gyors forgatásával igyekszik visszatolni. Köszönöm hűséges ragaszkodásukat, mondá lassú, tompa, eleinte szinte reszkető hangon. Örökös büszkeségem ez, de tegyenek le, kérem, erről a gondolatról, amely kivihetetlen. Én nem kormányozhatom többé a vármegyét, mert erre nézve Lőcsén kellene laknom, ahol a megyerháza van. Márpedig minden józan ember láthatja, hogy ez nem áll módomban, csak ha hadakkal állítanék be, amihez pedig király engedély kellenék, no, meg hadak. Elkedvetlenedő némaság állt be erre. A zöld asztal körül ülő potentátok egymásra néztek tanácstalanul, és talán egyet gondoltak, hogy az alispánnak ebben igaza van. Lőcsén a mérges burgerek legot elfognák, elpáholnák a szegény ember, talán börtönbe is vetnék, amilyen szemtelenek. Úgyhogy a nemességnek föl kellene kelnie a bandériumaival, és izzé porrá törni, fölperzselni, sóval bevetni Lőcsét, hogy a tekintélyüket visszaszerezzék. Csak hogy abba beleszólna a császár is, és lenne belőle olyan háború, hogy Isten a megmondhatója. E kínos csöndben, míg a koponyákban ez főtt, egyszer csak fölállt hátul a negyedik padban a kis Kvendel. De bizony nem lehetett volna meglátni a sok széles hátú úr mögött, hát oldalba lökte a szomszédja, Grádeci Lánci Ferenc uram, hogy álljon fel a padra, ha valami mondani valója lehet még. Mire fürgén felugrott, megsimogatta kis kecske szakállát, és a kezében szorongó báránybőr sapkájával gesztikulálva, mintha legyeket kergetne magától, így szólt. Meguntam már a sok beszédet, tekintetes nemes atyám fiai, amihez hozzájárul az is, hogy nálam már delet harangoztak. Azaz, hogy szeretnék már az ebédhez hozzájutni. A megütődés és a megbotránkozás moraja kezdett jelentkezni, de ez csak annyiban hozta zavarba Kvendel uramat, hogy elvesztette az előre kieszelt és kicsiszolt mondatait, és beletévedt a hétköznapi, lengyelből és németből fordított kifejezéseibe. No, ne tessék rajtam nevetni, én nem vagyok régi orátor, vagyok csak új nemes, új seprő, aki jól seper. Én kigondolom valami jót, és elmondok rosszul. Maguk kigondolják valami rosszat, s elmondanak jól. Itt fekszik a kutya. Hát én elvágok disputát egy ajánlattal, hogy a tekintetes alispán úr maradjas, hogy hamarabb mehessünk ebédelni. Én, Kvendel Gáspár de Pastaet Alsókend, és itt a mellére ütött parasztgőggel, fölépítek saját pénzemen itt Görgőn egy megyeházat, amelyik úgy fogja hasonlítani Lőcseihez, mint a másik tojás az egyikhez, amit tojta egy tyúk, és oda prezentelem azt örök időkre a Ténsvár megyének. Dixi, punktum. De hiszen nem volt már ez nevetséges alak többé. Nagy dolog az ékes szólás, de a pénz se bolondság, annak is megvan a maga kisugárzása, kivált, ha jóra használják, mint a hatalomnak vagy a lángésznek, amely glóriát fon a homlok körül. Hatan is odaugrottak Kvendelhez, fölkapták, vállaikra emelték, s úgy hordozták körül a teremben, ő kézzel lábbal kapálódzott, és rettentően izzadt egész teste. Soha sem még nem mentem ilyen fors ponton. Ne okoskodjék, kegyelmetek! Hi-hi-hi, jaj-jaj-jaj, csiklandós vagyok! Csupán egyetlen hang ellenkezett. Ebbe úrgya beszéd, majd mi visszük el a megyeházunkat, azért sem. Ők vigyék el onnan a városukat, ha nem tetszik nekik. Ezt a kappa hangot legott lehurrogták volna, ha nem lett volna a fiatal palocsaié, és ha a fiatal palocsai nem lett volna báró. A bárót ugyanis bosszantotta, hogy a bélai kupec egy csapása ilyen pozíciót szerzett magának a szepesi nemességnél. Szerencsére azonban ott volt a gyülekezetben Máriási György, akit viszont az bosszantott, hogy ő nem báró, minél fogva erős ostora és nyesegetője volt az arisztokrata nyegleségeknek. Ő emelkedett most fel, skorholó hangon célzott egy az imént hallott közbeszólásra. Nem tudja, ki mondta, de nem is akarja tudni, mert hálátlan szó volt az egy derék férfiú iránt, ki áldozat készségét a maga egyszerű modorában nyilvánítá, amiért nem gáncs illeti, de koszorú. Felkiáltások, éljen Kvendel! Bár ebben az alakjában ő se fogadja el Kvendel uram nagy lelkűségét, mert minek volna ide megyeházat építeni arra a rövid időre. Hiszen még a tenger is elpárolog lassanként, nemhogy a lőcseiek haragja el ne párologjék. Hiszen mégis a Kvendel uram indítványában van benne a tetszetős kibontakozás magja. Ne építsünk semmit, hiszen itt van ez a vendégszerető tágas kastély. Határozzuk el, hogy a megyegyűléseinket ezentúl bizonytalan ideig Görgőn tartjuk. Olyan egyszerű ez, mint a Kolumbusz tojása. És van sajnos elég precedens ilyenre. Lám, Pest vármegye is mennyi ideig tartotta a gyűléseit Nógrád megyében, Füleken. Úgy van helyes, ez az igaz, elfogadjuk. Luzsinszky föltette a kérdést. Akik elfogadják, emeljék fel a kezeiket. Mintha madár seregrebben olyan sustorgással emelkedtek fel a kezek a levegőbe, csak Görgei dobolt a magáéival idegesen a zöld posztón. Halljuk, Görgeit, halljuk, halljuk! Görgei felállt, s fejét töredelmesen lehajtván, tompa hangon mondá, mintha egy pincéből beszélne föl. Kénytelen vagyok elszenvedni mindazokat, miket az Isten rám mért, s ezek közé sorozom azt is, amit a vármegye parancsol. Vagyis maradok a helyemen. A nagy szó végre ki volt mondva. Olyan éjjenzés hasadt fel erre, mely a szó szoros értelmében megrengette a falakat, mert szakasztott abban a szempillanatban, mikor a maradokot kimondta. Egy majdnem öles nagyságú olajkép, mely Görgei Pál édesanyját, Palásti Erzsébetet ábrázolta zöld bársony mentében, struc tollas csepesszel a fején, leesett a falról, és nagy robajjal zúzódott össze rámája a padozaton. Rossz ómen, súgta Horánszky Dávid, Jekel falusi Balázsnak. Erzsi néni megmozdult a falon. Ezt a palit szerette, becézte legjobban a gyerekei közül. Görgei maga is elsápadt a látványra, és fázékonyan folytatta. Megmaradok, de kívánom, hogy erről a mai értekezletről protokollum készítessék, és azt minden jelenlevő aláírja. Megmaradok, de csak azon föltétel alatt, ha egy lélek sincs jelen, aki távozásomat kívánja. Körülnézett a sas szemeivel, de bizony nem volt itt olyan életunt ember. Nincs, nincs, egyetlen lélek se. Hát pedig ki tudja. Hát, ha mégis volt egy lélek, egy, aki már a testét levetette, és itt lebeg abban a teremben, ahol a fia felől határoznak. Egy lélek, aki megmondta a falnak, erezd el azt a szöget, és megmondta a szögnek, erezd el azt a képet, aki én voltam, hogy jelt adhassak. Így intéztetvén el közmegelégedésre a kínos ügy komoly oldala, A többi részletek, az óvrend, szabályok, a taktikai eljárás, interpókula kerülnek tapétára. Az ebéd készen volt, szakácsnék kukták, felszolgáló huszárok nagy lázban sürögtek, forogtak, marjáknél ármás felügyelete alatt, csak feltálalni nem tudtak, mert a nagy termet előbb ki kellett szellőztetni, s aztán megteríteni, de ez olyan sebesen ment, hogy szinte egy percnek látszott. Kivált, mert az alatt betoppant Lőcséről Grotkovszky várnagy friss hírekkel, melyek közt a legnevezetesebb, hogy a tegnapi bíróválasztáson, mely késő estig tartott, Gosznovicser és Nuskor között nagy küzdelem után Nuskorb András uram győzött 7 szavazattal, és igen békés természetű beköszöntő beszédet tartott, melyben egyáltalán célzás sem történt a görgei elleni bosszúállásra. Mindez vidám hangulatot teremtett a megyei uraknál, még maga a mindig komor Alispán is, aki az asztal főn ült, Palocsai Báró és Luzsénszky közt, amint a finom lúdgége levest odahozták, egy kis tréfát csinált, felszolgáló huszárt figyelmeztetvén. Gwendel uramhoz kell vinni a tálat először, mert ő kegyelme a legéhesebb, s az ő éhsége adta neki az ötletet, mely voltaképpen igazi fundamentuma annak, hogy én ezen túl is kenyérben maradhattam. Gwendel uram arca csupa napsugár lett, hálásan pislogott erre a kitüntetésre. A szemeit is behunyta, mintha rózsavízzel fecskendeznék. Azután is derült volt az Alispán egész nap, nyájasan búcsúzgatva a széledező vendégektől. Egyike volt a legutolsó távozóknak, Gwendel, aki magát az Alispán gráciájába ajánlva, kifejtette, hogy ha már megmondta, mégis szeretne itt görgőn építeni valamit, amivel segítségére legyen a jó ügynek. Bosszantaná, azt mondanák, hogy csak a szája jár. Azért hát adjon itt neki az Alispán úr egy darab fundust, itt valahol nem messze a kastélytól. Ő oda egy fényes vendégfogadót emeltet kocsi színekkel, istálókkal, a vitézlő nemesség kényelmére. Előre látható lévén, hogyha a gyűlésekre, restaurációkra nagy számmal érkeznek, nem férnek el mind a kastélyban. De mit is keresnének ott, kivált a bocskoros gyöngyei a szent koronának? Hát azok is a kastélyba szállnának, akkor az úri része nem érezni jól magát. Egyébként a nagyobb urak is szeretik a fogadói életet, ahol a saját ízlésük szerint mulathatnak. Kivált, ha jók a borok, és szépek a szobalányok. Görgei a szokásos szólamokkal szabadkozott, hogy sok jó elfér együtt arra a kis időre, és hogy nem fogadhat el ilyen szívességet senkitől. Minek okozna magának haszontalan költséget, Gwendel uram? Hiszen úgy értek, instálom, hogy a vendéglő az enyém lenne, vagyis én adnám bérbe egy arra való traktérosnak, aki tejbe vajba fürözteni a tekintetes nemességet. Ha a saját kedvéért nem engedi a tényes Alispán úr, hát engedje enyém kedvemért. Az Alispán a vállát vonogatta. Hiszen a mindenáron ablakon akarja kidobálni a pénzét, hát én miattam építetett. Elnéptelenedvén a ház, a gazda mégis nyájas és közlékeny maradt. És este jó ízűen elborozgatott Grotkovszkyval, kit ott marasztott éjszakára, az lesz ebből otthon patária, és miután jó későn hálószobájába vonult, az ámbituson találta Bibókot, ki a karabélyos lándzsás őröket változtatta ajtaja előtt. Barátságosan beszólítá a levetkőzéshez, hogy az alatt, míg Preston a csizmáit lehúzza, és a lábait vakarja, melyek egy téli táborozáskor elfagyván, Azóta rettentő módon viszkedtek, megbeszélje vele a védekezési intézkedéseket. Preston eltávozásával, miután megállapodtak arra nézve, hogy Toporcról, ahol Görgei Jánosnak három ágyúja van, mihelyt az utak megjavulnak, el kell hozatni mind a hármat, azt kérdezte Görgei. Van-e valaki-e, akit a kezelésükre be lehetne tanítani? Van két öcsém. Értelmes, ügyes fickók. A bibókok született jó katonák. Gondolom, felelte Kurtán dőfösen. És hogy van most a család együtt, tudakolta kíváncsian. Béke van. Csodálkozom a történtek után, dünnyögte az alispán. Igazán csodálkozom. Hát annak az a titka, ugyan mi? Hogy az öreg már semmit sem tud, és még semmit sem gyanít. Hogy az asszony már semmit sem nélkülöz, és még semmit se fecsek ki. Ördögöt csóválta a fejét Görgei ironikus mosollyal. Hát kegyelmed ezredes? Én meg hozzájárulok, s nem unok meg semmit. Egészítéki bibók. Szóval maga tökéletes ember ezredes, fejezte be Görgei egy hatalmas ásítással. Úgy látszik, ma aludni fogok. Csak hadd járjanak az emberek odakünt, csak járjanak, s jól kopogtassák lándzsa nyéllel a köveket. Így volt nekik megparancsolva, mert a kopogás, vagyis a biztonságérzet csillapította a fölzaklatott idegeit. Ha a kopogás megszűnt a folyosón, a beállott halálos csendben ilyetten riadozott fel.